Északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
9 óra után vagyunk 6 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Nézzük témáinkat 10 óráig röviden. Sokkal több ember életét lehetne megmenteni, ha mindenki ismerné az újraélesztés legfontosabb lépéseit.
Legugoltam hozzá, és egy olyan félperc után így ez csak pici nyögés, és leállt a szívverése is, leállt a légzése is. És akkor elkezdtem a szívmasszást csinálni, és mire bekerült a mentőbe, már stabil állapotban volt, hála Istennek.
Melyek az életmentés alapfogásai? Kik lehetnek a Save City program önkéntesei, és miként lehet most kedvezményesen defibrillátorhoz jutni? Önök mernének és tudnának is segíteni vészhelyzetben? Írják meg, SMS számunk 0639666, de ugye Viberen is megtalálnak minket, itt a Kossuth Rádióra kell keresni. Aztán a felnőtt magyar lakosság mindössze fele harmada tud csak úszni, pedig bármilyen korban meg lehet tanulni.
Hogy elmentem nyugdíjba, gondoltam, hogy akkor eljött az ideje, hogy megtanuljak úszni. Fiatalként nem jártam a strandra, akkor ez nem zavart. És utána pedig, amikor már családom lett, akkor nem volt rá alkalom.
Mikor és hogyan érdemes elkezdeni a tanulást? Más-e az úszás oktatás felnőtt és kisgyermekkorban? Mit jelent a valódi vízbiztonság, és vajon miként kell felkészülni egy Balaton átúszásra? Önök indultak-e már ezen a versenyen, netem már sokat szorra? Ebben a témában is várjuk észrevételeiket, ahogy említettem, SMS számunk 0639666, a Délelőtt mai szerkesztői Füredi Zsolt és Nagy Bálint. A hirtelen szívhalál az egyik vezető halálok, de évente csak 8000 embernél alkalmaznak újraélesztést azok közül, akiknek megállt a keringése, pedig akár 20000 embert is meg lehetne menteni, ha mindenki ismerné az alapszintű fogásokat. Fontos azonban, hogy ne csak tudjunk és merjünk, hanem akarjunk is életet menteni. Májusi beszélgetésünket Diósi Klári vezette itt a Délelőttben, előtte azonban hallgassák meg Füredi Zsolt összeállítását.
Ültünk a medence szélén ott a lépcsőn, és egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy a bácsi körül levők elkezdenek kiabálni segítségért.
Hazánkban a hirtelen szívhalál következtében évente 24000, vagyis egy kisvárosnyi embert veszítünk el. A tragédia nem csak szívbetegeknél, hanem bárkinél és bármikor bekövetkezhet, főként a nyári melegben. Egy bácsi néhány éve ezeknek a strandoló hölgyeknek köszönhette az életét.
Láttuk, hogy baj van, kihúztuk a bácsit a vízből, megnéztük, hogy van-e légzése, keringése, teljesen leállt, és akkor Andi kiugrott, és akkor elkezdte a kompressziót, szerencsésen visszajött.
Sajnos azonban még mindig ritka az ilyen gyors, szakszerű és bátor segítségnyújtás, mert sokan még mindig nem tudunk, vagy nem merünk életet menteni.
Én annyira izgultam volna, hogy nem biztos, hogy meg tudtam volna csinálni. Nagyon sokan szerintem így látnak egy valakit például összeesni, inkább megijednek.
Ha ismerik is, akkor sem fogják alkalmazni, megvárják inkább, hogy kijön egy orvos vagy mentős, mert ha véletlen valamit elront, emberéletek függhetnek tőle. Nem vagyok benne biztos, hogy szakszerűen tudnám ezt megoldani.
Egy terpeszt veszünk föl, kezünket letesszük a mellkas közepére, fölötte van a vállunk a bábunak, és mehet a zene, és...
Persze azért akadnak példaértékű kezdeményezések is. Szombathelyen lassan 15 éve indították el a Segítésvárosa programot, s azóta már 10000-ek vettek részt képzésen, aminek meg is lett az eredménye, mondta korábban Gergó Juditnak, Köcse Tamás vasvármegyei vezetőmentőtiszt.
Megszabadodott azoknak az eseteknek a száma, amikor a helyszínen lévő szemtanúk észlelvén a keringés megállást, felhívták az irányításukat, és a kapott instrukciók vagy a saját tudásuk alapján elkezdték az újraélesztést. Ember már csak a legtöbb esetben későn érkezve tud hozzányúlni, és akkorra már központi idegrendszer, az agykéreg, oxigénhiányos károsodása elkezdődött.
Megtekinthető már az országos defibrillátor térkép is, és egyre több helyen tartják fontosnak, hogy be is szerezzenek készüléket. 2023-ban például egy újonnan felszerelt defibrillátor segítségével mentettek életet, amikor összeesett egy bácsi. Mesélte akkor Kalmár Róbert, a Debreceni Sportcentrum szervezési igazgatója.
A Debreceni Sportuszodában egy idősebb vendégünk hirtelen szívmegállás következtében szenvedte el ezt a helyzetet, és a ott lévő szakképzett személyzet, illetve maga a defibrillátor készülék használata segített abban, hogy stabil állapotban tudjuk átadni a vendégünket a egészségügyi szakszemélyzetnek. Sajnos a hirtelen szívmegállás egyre gyakoribb, és ez is rávezetett arra bennünket, hogy életmentőponttá váltunk.
És létezik már a letölthető SzívCity mobil applikáció is, amelyen keresztül az országos mentőszolgálat jelzi a civil önkénteseknek, ha a közelükben valakinek megállt a szíve, és a szakemberek kiérkezéséig megkezdhetik az újraélesztést.
Az irodámban dolgoztam, amikor jelzett a SzívCity applikáció, hogy valakinek segítségre van szüksége Újpest városkapunál.
Szerdahelyi Rolandot riasztotta az alkalmazás, és az ő esete arra is rávilágít, hogy ne csak tudjunk és merjünk, hanem akarjunk is életet menteni, ne maradjunk közömbösek.
Az alagútban lett rosszul az egyik munkás. És mire odaértem, ezt az úr kint feküdt a lépcső sor tetején. Hát ami nagyon szomorú látvány volt az, hogy ilyen 8-10 ember állt a körbe, és senki nem csinál semmit. Legugoltam hozzá, és egy olyan fél perc után így csak egy pici nyögés, és leállt a szívverése is, leállt a légzése is. És akkor elkezdtem a szívmasszást csinálni, és mire bekerült a mentőbe, már stabil állapotban volt, hála Istennek.
Nem az újraélesztés itt az elsődlegesebb, hanem eleve az, hogy oda megyünk segíteni. Tehát nagyon sokszor van az, hogy emberek ott maradnak valahol, mert elmennek mellette az emberek. A viszontos közöny az a legfontosabb, amit el kéne törölni, és akkor sokkal több embert meg lehetne menteni, akár újraélesztéssel is.
Végezetül következzék egy úr, akinek évekkel ezelőtt megállt a szíve az utcán, de ketten is segítettek rajta.
Elkezdte az újraélesztést, és fölhívta a mentőket. Végülis neki köszönhetem, meg még egy másik srácnak, aki még oda jött segíteni, és ebben az egészben az volt a csoda, hogy hát most így tudunk beszélgetni, hogy akkor a agykárosodást nem szenvedtem. Aztán utána egy hónapra rá megmutatták a szívemet, mert az egyik billentyűmmel volt probléma.
Mit szól az, hogy sokan közömbösek?
Hát szomorú, hát főleg a városi ember az közömbösebb minden környezeti problémára, mint a vidéki. Mert nagyobb tömegben vannak az emberek, és egyszerűen kizárják a külvilágot a saját személyes terük védelmében.
Ön tudna segíteni? És merne is?
Hát én mernék, persze.
Megköszönte annak, aki megmentette?
Nem tud az ember elég hálás lenni, de mind a két személynek megköszöntem.
Milyen ember az ilyen ember, aki segít?
Jó ember. Meg nagybetűs ember.
Dr. Kovács Enikőt, a Magyar Újraélesztési Társaság elnökét köszöntöm nálunk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát megmondom őszintén, hozott ugye ide a stúdióba, úgyhogy készültségben vagyunk, egy babát vagy bábút, ami mi most gyakorolni fogunk mindenképpen, de mielőtt elkezdjük, azért szerintem tisztázzuk azt, hogy mi okozhatja ezt a bizonyos szívhalált, már csak annak tekintetében is, mert itt a nagy meleg.
Igen, hát hirtelen szívhalált számos dolog okozhat, kapcsolódva az előző beszélgetésre, ugye beszéltek a tüdőembóliáról, az például egy fontos oka. Nagyon gyakori oka a szívinfarktus, amiről szintén szó volt, és különböző ritmuszavarok, ezek mind hirtelen szívhalálhoz vezetnek, és hát vannak nem szíveredetű problémák is, de a kórházon kívüli hirtelen szívhalálnál ezek a leggyakoribbak.
Látunk egy embert, aki összeesik az utcán. Először megnézzük, hogy lélegzik-e az ember?
Így van, nagyon jó a kérdés. Kezdeném eleve azzal, hogy az újraélesztés három egyszerű lépésből áll. Észlelj, hívj, nyomj, és ezen most akkor szépen végigmegyünk. Először is látjuk, hogy valaki összeesett, vagy azt látjuk, hogy rosszul van, akkor odalépünk hozzá, és megrázzuk a vállát, hogy eszméleténél van-e. Ha megráztuk a vállát, és nem reagál, akkor a legújabb irányelvek szerint azonnal hívnunk kell a mentőt, van nálunk telefon, kihangosítjuk, és amíg csörög a telefon, addig folytatjuk tovább a következő lépéssel, vagyis megnézzük, hogy a betegnek van-e légzése.
Odahajolunk
hozzá.
Amit most megteszte.
Két kezünkkel hátrahajtjuk a fejét.
Tehát megbillentjük az állánál hátra.
Így igen. Van, ez azért fontos, hogy a légutakat szabaddá tegyük, és 10 másodpercig figyeljük a légzését úgy, hogy a szája fölé hajolunk a mellkast nézve, nézzük, hogy mozog-e a mellkas, fülünkkel és arcunkkal pedig halljuk és érezzük, hogy van-e légző mozgás. Ha nincs 10 másodperc alatt 2 normális légzése a bajba jutottnak, akkor azonnal megkezdjük a mellkasnyomást, méghozzá úgy, hogy két kezünket összekulcsoljuk.
Igen.
Az alsó tenyerünk élét, tehát alsó részét a mellkas közepére helyezzük.
Igen.
Nyújtott könnyékkel.
Igen,
nyújtott karral. és ritmusosan 100-120 per perces frekvenciával mélyen, 5-6 centi mélyen, mélyebben.
Kemény fizikai munka.
Nyújtott könnyékkel folyamatosan fölé hajolva mélyen nyomjuk a mellkast. Nagyon jó zene szól most.
Nem hiába ez szól.
Így van, aminek 100 per perc a frekvenci, úgyhogy mehet gyorsabban ez. Azaz, 1 és 2 és 3 és 4 és 5 és 1 és 2 és 3 és 4 és 10 és mélyebben. Nagyon fontos.
Ezt most komolyan mondom, nem elbagatellizálva, ez egy nagyon komoly fizikai dolog, és ezt tulajdonképpen addig kell csinálni, amíg nem jön a mentő.
Így van, amíg a mentő meg nem érkezik, ugyanis közben arra is kell figyelnünk, hogy a mentő kérdezni fog tőlünk pár dolgot, ugye, hogy hova menjen, mi történt, és ma már a mentő segít az újraélesztés kivitelezésében.
Tehát tulajdonképpen mond mindent, és ne ijedjünk meg, ha ebben még nem vettünk részt eddig.
Így van.
Ugye itt a hallgatók hallják, hogy nyikorog a baba, mert hogy én itt azért próbálkozok folyamatosan, neki is vetköztem. Ugye sokan attól félnek, hogy ilyenkor bordát törnek, mert hogy ön is mondta nekem eddig, hogy nyomjam elég jól. Miért?
Igen, arra figyeljünk, hogy a mellkas közepén maradjunk, borda törhet, nem probléma, az nem egy életet veszélyeztető állapot, ha a borda eltörik, de ha áll a keringés, akkor az viszont egy súlyos maradandó károsodást akár az életvégét is jelentheti.
Most csak azért hagyom abba, mert elkezdek lihegni a hallgatóknak, mert hogy ez az egyik része, hogy a mellkas kompresszió megy, de hogy tulajdonképpen ez a szájon át, meg a légzés, tehát ezt mi hogyan tudjuk
ha tanultuk és gyakoroltak csinálni. Vagyunk benne, akkor 30 mellkasnyomást követően 2 befúvás következik. Ez megint úgy néz ki, hogy hátrahajtjuk
igen,
az állat.
Csinálom közben. Igen.
Az egyik kezünkkel, a másik kezünkkel befogjuk az orrát.
Igen.
És szájunkat a páciens szájára tapasztva szépen befújunk.
Na most ez csak szájon át lehet? Mert igen. Hallottam már olyat is, hogy mondjuk az orron keresztül.
A jelen érvényes irányelvek szerint szájon keresztül kell befújnunk. Ami még fontos, hogyha van a környékünk, van olyan, aki tud segíteni, akkor először is küldjük el defibrillátorért.
Mit okozhat, hogyha ezt nem végezzük? Erről azért fontos beszélni, mert ugye itt nem csak hogy a halál, hanem agykárosodás lehet már akár pár percen belül.
Így van, tehát onnantól kezdve, hogy megáll a keringés, 3 percen belül akár nagyon súlyos agykárosodás alakulhat ki, aminek nagyon súlyos következményei lesznek, és ha még netán a mentőnek sikerül újraéleszteni a beteget, akkor sem biztos, hogy megfelelő minőséggel tud majd a sikeres újraélesztés után élni. Tehát az egyik fő célunk az, hogy olyan túlélést biztosítsunk a pácienseinknek, a bajba jutottaknak, ami minőségi túlélést jelent, és ugyanúgy tudja folytatni az életét, mint az esemény előtt.
Mi kellene ahhoz, hogy ezt merjük csinálni? Tehát azt hiszem, hogy nagyon sok emberben az a bizonyos szándék ott van, meg még meg is tanulná, és élesben meg ott leblokkolunk, vagy valahogy nem tudjuk. Miért van ez? Hogyan tudnánk ezt egy kicsit előre vinni?
Én azt gondolom, ezt egyrészt kutatások is bizonyítják, és a mi tapasztalatunk is az, hogy azzal, hogy valaki eljön egy tanfolyamra és megtanulja a lépéseket, nem csak magát a készséget tanulja meg, hanem úgynevezett nem technikai készséget is gyakorol és tanul, tehát önbizalmat szerez, és gyakorolja azt, megtanulja azt, hogy hogyan tudjon helytállni egy ilyen szituációban. Mi a tanfolyamainkon például erre is odafigyelünk, hogy ebben is önbizalmat adjunk.
Hát meg azt gondolom, hogy ha már ott a tudás, tehát ezt megtanuljuk, hogy mi rosszat nem teszünk, és hogy hogyan kell ezt tényleg jól csinálni, akkor már ott van az emberben talán az a készség is, ugye, hogy nem hiába tanultam, akkor most megpróbálom és mindenképpen akarok segíteni, de önök szerveznek is újraélesztési képzéseket, ugye? Mert most fontos, igen. Hogyha valaki hallgat bennünket és azt mondja, hogy tényleg eljött az ideje is. Kellene, hogy ezt elvégezzem, megtanuljam, akkor tud hova fordulni.
Így van, mi is szervezünk ilyen képzéseket. Sok ilyen képzést szervez az Országos Mentőszolgálat. Van számos olyan kezdeményezés, például a Kids Save Lives in Hungary Pécset, akik az iskolában a gyerekeket tanítják már, ehhez mi is csatlakoztunk. Úgyhogy most már nagyon sok ilyen lehetőség van, a mi honlapunkon is találnak erről információt, az Országos Mentőszolgálat honlapján is. Úgyhogy javaslom mindenképp, hogy évente legalább egyszer, és ez is fontos. Akkor is, ha már egyszer tanultuk, vegyünk részt ismétlő tanfolyamon.
Igen, hogy ott legyen az a készség ott folyamatosan bennünk. Egyébként, ahogy most említette, hogy iskolai keretek közé vinni mindezt. Általános iskolában már, mert hogy ugye ott vannak a külföldi példák, akár Dánia, akár Norvégia, ahol már a felső tagozatban úgy körülbelül 12 éves korban már ezek szerint a gyermek erre kész és bevonható. Tehát mikor aktuális ezt, és jó lenne itthon is beiktatni? mutatni.
Így van, egyrészt a skandináv példák nagyon jók, ők nagyon gyakorlottak ebben, és hát már 4 éves kortól, óvodás kortól vannak olyan lépések, amit meg lehet tanítani gyerekeknek, például segítséget hívni, felismerni, és segítséget, akár mentőt hívni tudnak ezek a gyerekek. Minőségi mellkas nyomást, mellkas kompressziót a fizikai adottságok miatt körülbelül 12-13 éves kortól kezdenek el megfelelően tudni, de a lépéseket addig is lehet tanítani. Én például tavaly az elsős kislányom osztályában megtanítottam a gyerekeket, és nagyon jól megtanulták és tudják csinálni. A fizikai erő az, ami azért a valódi hatékony végzéshez kell.
Igen, emiatt
kell.
Is kérdeztem, igen, hogy ez azért komoly erőfeszítés.
De az, hogy megfelelő attitűdjük legyen, ahhoz már mondom egészen, tehát óvodáskortól el lehet kezdeni, és olyan 13-14 éves kortól már képesek lehetnek arra, hogy minőségi mellkasnyomást tudjanak, és akár a befúvásos lélegeztetést is tudják.
És a nagyon bátrak, akik már elsajátították, és azt mondják, hogy önként minél több esetnél ott szeretnének lenni, nem az, hogy véletlen találkozok-e valakivel, akinél ezt alkalmazni tudom. Ugye önöknél vannak önkéntesek.
Igen.
Így van, akik alapvetően, de akkor megkérem, hogy ő mondja el, hogy riaszthatók, ők bármikor bevethetők, tehát hogy itt mondjuk az lehet a lényeg, hogy nem biztos, hogy a mentő ér oda hamarabb, hanem mondjuk egy önkéntes, aki kiderül a közelben van, és akkor már is időt nyerünk, perceket.
Ez nem csak nálunk vannak önkéntesek, hanem van az úgynevezett Safe City applikáció, aminek két nagyon fontos eleme van. Egyrészt a gyakorlott képzett elsősegélynyújtók, akik lehetnek akár egészségügyi dolgozók, de nem egészségügyi dolgozók is, regisztrálhatnak, és hogyha indul egy segítségkérés a mentőszolgálaton keresztül egy újraélesztéshez, akkor aki regisztrált, mint elsősegélynyújtó, és a közelben van, őt riasztja ez az applikáció, és akár hamarabb ugye kérhet, mint a mentő, és elkezdheti az újraélesztést. A másik fontos része szerepelnek az applikációnak, az pedig az, hogy egy defibrillátor, tehát félautomata defibrillátor regiszter található ebben az applikációban, és megmutatja, hogy a közelben van-e defibrillátor, amit tudunk használni.
És akkor igazából az megmutatja, hogy akár hogy hány méterre van, hogy jutok el oda.
Igen,
ugye,
egy térkép, gyorsabban. Van benne egy térkép, így van, és megmutatja, hogy hol van a...
De akkor ez nagyon jó, mert ha többen vagyunk, akkor az egyik tudja csinálni az újraélesztést,
így van.
A másik akár tudja mondjuk a mentőt hívni, vagy ezt az applikációt nézni, és már is el tud indulni.
És el tud menni a defibrillátorért.
Közben itt a hallgatók is írnak, és írja nekünk egy hallgató, hogy 2009 decemberében este az utcán estem össze, de egy ismerősöm újraélesztett, azóta is dolgozom, jól vagyok, szóval azóta van defibrillátor a gyárportán, írta nekünk Robi. Na, tehát, hogy hála Istennek, hogy egy gyárportán.
Igen, ez nagyon fontos, és amit hangsúlyozni szeretnék, hogy a defibrillátor nagyon egyszerűen használható.
De hozott is, Enikő,
hoztam is egyet bemutatni.
Ideje, akkor persze.
Annyit csinálok most, hogy kinyitom.
Kövesse az utasítást.
És már kezdi mondani.
Tényleg abban
a
pillanatban, hogy
mindent, innentől kezdve.
Elektróda csatlakoztatva. Távolítsa el az elektróda csomagolását és az útmutató szerint helyet.
És így tovább beszél, most becsukom, hogy...
És jól érthetően hangosan
nagyon
beszél,
jól
bármilyen
érthetően,
helyzetben
így van,
vagyunk, ugye?
Így van, és vezeti az egész újraélesztést, tehát még segít is nekünk, és erre vannak is adatok, hogy az is könnyen tudja használni, aki nem képzett még, és még soha nem fogta meg a kezében a defibrillátort, mert annyira egyszerűen mond mindent.
Ugye most alapvetően nem hallgatjuk végig ezt, de hogy azt is, hogy mondjuk mikor tegyük oda, hogy ez a bizonyos sok leadása jó helyre történjen, és hogy mondjuk ez mondjuk mennyi időnként ismételhető.
2 percenként ismételhető, de ezen végig vezet a defibrillátor. Tehát nagyon egyértelműen mondja, hogy most akkor senki ne jön a beteghez, mert analizálom, hogy milyen a ritmus, és ez alapján megmondja, hogy na most akkor sokkolni kell, akkor sokkolni kell, ha nem kell sokkolni, akkor pedig mondja, hogy folytassuk az újraélesztést.
Azt a mindenit.
A modernek azok már a ritmust is pötyögik, tehát a 100-120 per perces ritmust adják egy ilyen pötyögő hangon, hogy pip, 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 és 2 perc elteltével újra szól, hogy most analizáljunk, állj meg az újraélesztéssel.
Próbáltunk utána járni, hogy hány ilyen készülék van, az úgynevezett defibrillátor térkép mit mutat, és azt láttuk, hogy 786 készüléket jelöl. Ez nem tudom, szerintem nem tudjuk soha azt mondani, hogy elég, és ez már jó, de hát azért egyre több akár pályaudvarra, bevásárlóközpontokra kellene,
igen, nagyon
hogy
fontos.
Tegyenek, de már nagyon sok munkahelyen is van, mert elmondhatom, hogy itt az MTVA épületében is van egy.
Nagyon helyes, amit még ezzel kapcsolatban mondani szeretnék, hogy én azt gondolom, hogy több defibrillátor van, ami fontos, hogy a SafeCity applikációba, illetve az azt szervező csapatnak ajánlatos beregisztrálni, ha van egy új defibrillátorunk.
És egyébként csak egy picit visszatérve, hogy önkéntes, mert ugye mindenhez ember kell, a gép mellé is ember kell. Hol lehet regisztrálni, hogyha valaki most kedvet kap ehhez?
A SafeCity-nek van egyrészt honlapja is, az applikáció is könnyen letölthető, és Facebook oldaluk is, tehát beírva azt, hogy SafeCity, megtalálható az az útvonal, ahol ez megoldható.
És mondja Enikő, igazából mérik, hogy hány esetben tudtak már ilyen önkéntesek segíteni, vagy mennyire voltak a közelben, szóval, hogy zajlik ez?
Igen, tehát olyan az applikáció rendszere, hogy lényegében egy statisztikát is készít, és aki karban tartja az applikációt, látja, hogy aznap hány ilyen hívás, riasztás történt, és hogy mi történt azzal az újraélesztéssel.
Akkor igazából ehhez az kell, hogy egy mobiltelefon mindig legyen kéznél.
Igen,
aki
az fontos, igen.
Aki egy ilyet vállal. És érzik, hogy emelkedik ez a szám? Hogy vannak emberek, akik ezt fontosnak tartják?
Igen, nagyon jó a kérdés. Az Európai Újraélesztési Tanács 3-4 évente felméri az európai országokban, hogy zajlik a kórházon kívüli újraélesztés. A legutóbbi ilyen felmérés 2023-ban volt, és az egyébként azt mutatta, hogy Magyarországon a laikus megkezdett újraélesztés aránya az 40%-ról 70%-ra emelkedett. Hú. Aminek egyrészt ez az egyik oka, a másik pedig az, hogy most már, ahogy beszéltük, az országos mentőszolgálat diszpécsere segít, hogyha segítséget hívunk egy újraélesztéshez, és segít megkezdeni akkor is, hogyha nem vagyunk benne gyakorlottak.
Köszönöm dr. Kovács Enikőnek, a Magyar Újraélesztési Társaság elnökének, hogy itt volt nálunk, hogy bemutattuk, és talán egyre több önkéntes jelentkezik. Folytatva a témát, 2 éve újraindult a Mentsünk Együtt Életet országos program, hogy több legyen a lakosság számára elérhető defibrillátor. A készülékekhez kedvezményes áron lehet hozzájutni, mondta Pál Csilla, a Budapesti Szent Ferenc Kórház kommunikációs igazgatója Füredi Zsoltnak.
Szeretnénk elérni, hogy minél több elérhető újraélesztő készülék legyen szerte az országban. Itt erről a laikusok által is használható félautomata készülékről beszélünk, amit nagyon könnyen tud bárki használni, nem kell hozzá egészségügyi tudás, és hogy minél több laikus értsen az életmentés és az újraélesztés alapvető lépéseihez. Leginkább olyan szervezeteknek, intézményeknek, cégeknek, helyszíneknek ajánljuk, ahol vagy sok ember megfordul, vagy ami valamilyen nagyon központi, mindenki által ismert helyen lévő épület, például önkormányzat, plébánia, templomok, művelődési házak, koncerttermek, színházak, szállodák, irodaházak, bevásárlóközpontok, tehát ahol átlagosnál nagyobb az esélye, hogy ott valami történhet valakivel, illetve olyan helyszíneknek is javasoljuk, ahol nagyobb terheléssel járó tevékenység folyik, gondolok itt sportegyesületekre, úszodákra, fitnesstermekre, teniszpályákra, és így tovább. De volt egyébként már rá példa, hogy egy lakóközösség, egy lakóparkocska vett magának egy ilyen eszközt, úgy ítélték meg, hogy akkor ők nagyobb biztonságban vannak.
A Mentsünk Együtt Életet programra a kommunikáció@szentferenckorház.hu címen lehet jelentkezni. És hogy miért érdemes ez bárkinek megtennie?
Ha a piaci árhoz képest 30-35%-kal kedvezményesebb áron jut egy ilyen félautomata defibrillátor készülékhez, vagy többhöz, tehát többet is lehet rendelni, és emellé pedig díjmentesen, ingyenesen a Budapesti Szent Ferenc Kórház egy alkalmas, teljes körű professzionális elméleti és gyakorlati újraélesztés oktatást ad az igénylőnek, annak akár teljes dolgozói gárdájának.
Sok leadva.
előző mintegy 20 percben egy májusi adásunkból hallhattak részletet, a műsorvezető Diósi Klári kolléganőm volt. Most rövid hírekhez érkeztünk, hiszen pontosan 9:30 van. A mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Ez szerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Együttműködési Alap működését. A felülvizsgálattal Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. A tárca vezető emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Ma kezdődik a kultkikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsünek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadást is műsorra tűzik. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9-től délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen. Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon és a Kisalföldön néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos.
Délelőtt. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balog Tamás.
9:50, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Itt a nyár, ha jó idő, sokan indulnak strandolni, viszont a becslések szerint a 40-es korosztály közel felének nincs kellő vízbiztonsága, a nyugdíjasok több mint fele pedig egyáltalán nem tanult megúszni. Így persze az unokával sem lehet önfelettel lubickolni. Milyen lehetőségek vannak felnőtt korban, hogy megtanuljunk úszni? Milyen tudással érdemes nekivágni egy Balaton átúszásnak, és mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki ne csak fennmaradjon a víz felszínén, hanem élvezze is a hullám. Belényi Barbara korábbi riportja egy felnőtt úszásoktatáson készült.
Mindig is vágytam arra, hogy megtanuljak úszni, és megérezzem a vízfelszabadító, támogató erejét. Az is egy fokozat volt már nálam, amikor elmentem és megvettem az úszódreszt, a szemüveget és a füldugót, mert addig kölcsön szemüveggel úsztam, és akkor úgy gondoltam, hogy most már akkor biztos, hogy maradok.
Varga Mónika mióta jár úszni, mióta tanulja?
Tavaly október közepétől, heti egy vagy két alkalom.
Felkészítették erre, hogy ez hosszú menet lesz?
Nem is néztem utána, jelentkeztem bátran.
Egyedüliként?
Igen, de mindig vannak újak, meg mindig vannak felnőttek.
Nehéz volt oktatót találni?
Nem is oktatót, hanem uszodát, akik teljesen kezdő felnőttel fogadnak. Hogy elmentem nyugdíjba, gondoltam, hogy akkor eljött az ideje, hogy megtanuljak úszni. Semmilyen vízbiztonságom nem volt, semmit nem tudtam.
Hogy maradt ki ez az életéből?
Igazából már annyira nem emlékszem. Fiatalként nem jártam a strandra, akkor ez nem zavart. És utána pedig, amikor már családom lett, akkor nem volt rá alkalom, illetve amikor már gyerekeim annyi idősek voltak, az már nagyon fontos volt nekem, hogy őket megtanítassam úszni. És mind a két gyerekem nagyon jól úszik.
De amikor a gyerekei hívták, hogy pancsoljunk együtt, hát a Balatont hogy lehetett így élvezni?
Apuka megoldotta. És ahogy a baráti körömmel beszéljük, az én korosztályomból sokkal többen nem tudnak úszni, mint tudnak, vagy pedig nem szabályosan. Én meg szép lassan haladok a saját tempomba, és remélem, hogy szabályosan megtanulok úszni. Valószínűleg 40 éves koromban zavart volna az úszósapka, a szemüveg, hogy nézek ki. De most ezek valahogy már nem fontosak, hanem az a lényeg, hogy megtanuljak úszni.
Este hét után a Tallmedencében már azért egyre kevesebb a gyerek. Varga Vivien edzőoktató egy kis szivacsot hozott.
Ez lesz elején a segítő,
eszközünk, viszont többségében már nem is használjuk.
Mennyire nehéz egy nyugdíjas tanítvány, aki soha életében nem tanult meg úszni?
Azt gondolom, hogy sokkal könnyebb felnőttekkel dolgozni. Már csak azért is, mert sokkal jobban meg is értik, amit mondunk, érdeklődőbbek is, sokkal gyorsabban is fogunk haladni. Én személyesen szeretem is különösen ezt az élményt, amikor maga a tanítvány is rászmér, hogy ó, hát ez nem is olyan nehéz.
Ha jól sejtem, nem a technikai része nehéz, hanem inkább az, hogy elhitessék, hogy képesek erre.
Igen, illetve a bizalom is nehéz, mert ha valakinek van tramuája, akkor sokkal nehezebb. És velem egy oktatóval ugyanúgy meg kell találni a bizalmat. Nyilván természetes nálunk, hogy bent maradunk a vízben, segítünk a tanítványnak.
Mennyire jellemző az, hogy ezek az emberek nem mernek hajóra szállni, motorcsónakba ülni, sőt, távolról nézik a Balaton?
Hát úgy inkább az 50-es korosztály, ők már pedig víz alá sem mennek, és itt teljesen ilyenkor nyilván az alapoktól kezdünk. Egy felnőtt hölgyem volt, hogy lemerült a víz alá, és ez neki olyan traumaként maradt meg. Ezt egy fél éve sikerült leküzdenünk, és most már ő is a mellúszásnak az alapjait tanulja, meg a hátúszásnak, és hála Istennek most már nem fél egyáltalán a víztől.
Varga Mónika.
Az első alkalmak nem is tudom, hogy milyen idegállapotba teltek, mert hogy meg kellett szoknom, hogy vízbe megy az arcom, hogy víz éri, állandóan törölköztem, hogy akkor a fejemet betenni. Tehát ilyen lépésenként haladtunk, és nagyon jó az edzővel nekem a kontaktusom, hogy teljesen rám hangolódva, nem sietteti, hanem a saját tempomba, ugyanakkor a fejlődést is biztosítja.
És volt felszabadító érzés, amikor egyszer csak azt mondta, hogy ura vagyok a testemnek, és lebegek.
Igen, amikor kikapcsolom a gondolkodást, és csak azt csinálom, amit az oktató mond, akkor igen. És utána, amikor felállok, és látom a csillogást a szemébe, akkor az egy nagyon jó pillanat, amikor meghaladja az ember önmagát, és tud fejlődni.
A stúdióban vendégünk Gurbán Béla, szenior úszó, aki már több mint 40, nem, pontosan 43-szor úszta át a Balatont. Jó napot kívánok!
Pontosan. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Találkoztunk a folyosón, bemutatkoztam, kezet fogtunk, így és van. Hát úgy két ujjamat majdnem eltörtem. De nyilván a sport hozta ezt magával, nem? Hogy ilyen
vagyok egyébként, határozottan, tehát tényleg.
Éreztem. Hány évesen, bocsánat, így adásban
megkérdezem? Édekre 54-es, szalatkókorszak gyereke vagyok, 73. évemet taposom.
Na, ennek tükrében hallgassák azt, amikor azt mondom, hogy 44. Balaton átúszására készül. Ez elképesztő, és hozott magával, most arrébb jövök, itt csörgök, zörgök egy picit, és ezek relikviák, ugye, ha jól
így
tudom?
Így van, a törülköző.
Hatalmas nagy érmek, ez úgy látom, hogy porcelán, kézműves, tényleg csörgök egy picit. Balaton átúszás, évszámot nem látok, ez is Balaton átúszás, ez kék és kézzel készített kerámia, ugyancsak kézzel készített kerámia, melyikre a legbüszkébb? Itt van egy fém.
Én mindegyikre. Ez mindegyikre. A tavalyi átúszástál kaptok az idei, és nagyon szép lesz, amit kapunk. Ez pedig a 10 éves átúszásnak a emlék törülközője.
És ugye azt mondta, hogy a tavalyin kapta, 43. Balaton átúszás, tehát van. Ön ott volt az első Balaton átúszáson.
Ott voltam, így van. És szeretném még, ami rendesen fel tudok készülni, egészségem engedi, és a nagyon nagy vágyam, hogy a 6 gyönyörű unokával szeretném egyszer átúszni.
43 év alatt mennyit változott az átúszás? Kérdezem azért, mert gondolom, hogy ezek az érmek, ami itt van például, és ez egy kerámia, kézműves, ez mikori? Hány éves?
Na, ez jó kérdés, meg tudom.
De 20, mondani. 30?
Biztos 20-30 éves, biztos, de inkább a 30 éves.
Inkább a 30, van. És itt van a kezemben a legfrissebb, a ami már egy fém, és egy teljesen modern, mint egy olimpiai érem gyakorlatilag, igen, úgy néz ki.
Van ott egy másik is, oda a parlamentbe kaptuk. Jó,
ez egy füzet?
Az egy füzet, ez egy olimpiai ötpróba igazoló, pecsételő füzet, ez még a hőskorban, az olimpiai ötpróba része a Balaton átúszás, és ugye a pontok alapján most is így van ez, kapjuk a garantált ajándékokat,
most látom,
melegítőket.
Igen, a pecséteket, igen.
Hát ez még a hőskorban volt, most már ugye ez a korszerűbb lesz, 2008. Ahogy az átúszás is hajdanában, ugye Boglár Lellén volt a platásrajnál volt a rajt, onnan érte rajt, nem a rajt, hanem bocsánat, onnan központ, onnan vittek át hajóval. Ugye akkor nem volt még időmérés annyira, mint most a Sárkány Informatikai ZRT végzi, hanem szalagokat kaptunk. Színeszalagokat rákvetve a kezünkre, tehát tudták, hogy most a pirosak indulnak, most a kékek, a sárgák.
De nem is indultak ennyien, mint most.
Kevesebben voltunk, először ez pár száz, talán még százan se, de a létszám az folyamatosan növekedett, és Réphülöpörd, ugye van a rajt, a kikötő mellől indulhattunk, ez most már módosult pár év óta, és gyakorlatilag a focipálya mellől indulunk, ha most már meglátjuk, hogy lesz bele, egy stéget akarnak
alacsonyabb
építeni, alacsonyabb a víz. De egyébként nagyon nagy dolog, tehát amikor az ember ott van a parton, látja a gömbkilátót távolban, és egyre közelebb, jobb, ugye úszófolyosó van, nagyon meg van szervezve, folyamatos rajtoltatás van, úszófolyosó van, és 50 méterenként vizet adnak, szőlőszukrot adnak, és egyre közeledik a túlsópart. Közelek a jegegyefák. De ember már meglátja a célkaput, maga a mennyország. Elfogynak a kísérő, a vitorlások. Kimegy az ember, mert fáradt, természetes. De saját magát győzi le. És akkor meg szoktok mondani, hogy jövőre veletek ugyanitt találkozunk. Visszahoznak hajókkal, minket Réphülöpön ott szoktunk parkolni.
Fantasztikus, és de láttam magam előtt, ahogy ezt mesélte.
Némi megszállottságban, de hát ennyi kell. Ennyi kell.
Itt van velünk Zsigmond Edőmér úszásoktató, a Megatlon Egyesület edzője. Jó napot kívánok! Halló, halló!
Halló, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Jó napot kívánok. Nagyon fontos dolognak tartjuk mi is, hogy a gyermekek megtanuljanak úszni, de egy úszás oktatónak ez miért rendkívüli célkitűzés?
Hát igazság szerint ugye itt a gyerekek szempontjából egy olyan személlyel fognak kapcsolatot teremteni, vagyis a személy is velük, akikkel nyilván egy teljesen más dimenzióban, más témában, más módszertannal tudnak ugye együtt dolgozni. Ez nem iskolapad, ez nem játszótér, ez nem ez egy teljesen más képlet. Itt ugye az oktató, mert ugye elsősorban először ugye oktatóval találkoznak, és ismerik meg ugye a vizes közeget, és barátkoznak meg ugye az oktató által ezzel a teljesen más felülettel ugye az életnek, és szépen pontról pontra indulnak el azon a folyamaton, amin ugye az elején vízhez szoktatással, aztán nyilván a feladatok meg a munkamódszerek alapján pedig nyilván egyes úszásnemekkel fognak megismerkedni a gyerekek.
Kérem, hogy maradjon még itt vonalban. Gurbán Bélát kérdezem, aki hát ugye 44. Balaton átúszására készül. Mikor tanult meg úszni? Hány éves korában?
Nagyon érdekes. Én magamtól tanultam meg úszni. Édesanyám egyedül nevelt, nem volt rá lehetőség. Magamtól tanultam a császárba, csasziba, dagályba, hogy szoktok mondani nektek, néplavorba. Ellestebb, de a gyerekeimet már visszacsatolva úszómesterekhez vitték, ők tanították úszni. Érdekes dolog volt, mert ugye vízi jártasság, de nagyon szeretek evezni, és engedélyt megkapták, ugye 200 méterre kell úszni, és a kisebbi gyerekemtől megkérdezték, hogy itt úszómester töltötte ki az igazolást, én kicsit mindig csaltam, még egy hosszat rájuk beszélni, még úszhatok. Hogy hívják édesanyádat? Mire a kisebbik gyereke most már 2 méteres, 44 éves, anyuci. Kitört a vihogást az úszodában. Anyuci, hát ő így szólította, úgyhogy mindet tudtak, és hát a nagy vágyam, hat gyönyörű unokám van, 5 lány, 1 fiú, és szeretném, de egyszer átúszni velük a Balatont. Húzzák ki a papát a vízből.
Vagy majd ön húzza őket ekkora tapasztalattal. Edőmér, mint úszásoktató, mi pontosan az az évszám, amikor érdemes elkezdeni tanulni?
Igen, itt több szempontot is próbálunk mi is ugye figyelembe venni, illetve a szülőkkel ezeket megbeszélni, mert ugye tudniillik, van egy, hát egy nemzetközileg ilyen elfogadott, de nem leírt vagy kőbevésett pont vagy életkor, amit próbálunk ugye így megbeszélni, vagy betartani. Nagyjából mi a 4 éves kort szoktuk ugye úgy vállalni, hogy ott a gyereknek van olyan képessége, van olyan a figyelme, illetve ereje, hogy le tudjuk kötni egy óráig, vagy egy bizonyos időtartamig, és tudja követni a feladatokat, végre tudja ugye hajtani. Ugye itt több szemponton ezek szerint, és a szülőkkel ugye próbáljuk ezeket megbeszélni, mert ugye minden gyerek más. Minden gyereknél ugye más szempontok vannak, amikben nyilván jobb vagy kevésbé, és ugye itt azért mi egy-egy próbaórát azért, ha kisebb vagy a szülő nagyon szeretné, azért be tudunk vállalni. 3 éves kornál már azért körülményes a dolog, de ott van a babaúszás is, ott van teljesen más ilyen vízhez szoktatásos rész, és illetve itt azért meg szoktuk jegyezni, hogy a szülő is sok mindent tud segíteni, tekintve azt, hogy ha már járnak strandon, járnak vizes részbe, vagy úgy fürdenek, meg úgy pancsolnak, az nagyon sokat segít a mi munkánkon, a mi eredményünkön. Csak egy példát hozok itt föl, a reggeli meg az esti arcmosást. Ugye, ha egy gyerek ugye ezt megkapja, ugye, mint az ágy bevetést, vagy a cipő, és ilyen hasonló kis apró dolgok, amik annyira sokat hozzátesznek a mi eredményes munkánkhoz, hogy akár megfelezik magát a tanulási folyamatot. Úgyhogy például itt azért mondom ezt a 4 éves kort, mert 4 éves kornál gyerek és gyerek között oltármeg különbség van, például, hogy az arcát nem érheti víz. Ugye ebben a mai kényelmes vagy kényes világban, és akkor nekünk óvatosan kell ugye ezzel a résszel is dolgoznunk. Úgyhogy mi nyilván a 4 éves kort céloztuk be, de vannak más egyesületek, vannak más oktatók, ahol a 3 éves korral is elkezdenek dolgozni. Nyilván a 3 éves kor az hosszabb időt vesz majd igénybe, amíg elérik ugyanazt a az eredményt. Ha meg egy 4-5 éves korral kezdünk el gyerekkel dolgozni, akkor nyilván rövidebb, hatékonyabb, jobban figyel, erősebb, jobban tanulja a folyamatokat, az úgy előnyösebb a későbbi korban kezdeni. Viszont nekünk ugye az egyetemen, a TF-en mondták, hogy ugye az úszás tanszéken, hogy az időtartam, mondjuk a 3-5 éves korig, hogy elmegy 2 év, az semmi nem pótolja, hogyha a gyerek addig nem volt vízben. Hiába, hogy tovább tart a tanulási folyamat. Ugye az egy olyan rész, egy olyan dolog a vízben, ami nyilván mindent segít.
Értető. Béla, mennyiben más ma felkészülni egy átúszásra, mint 20-30 évvel ezelőtt? Emlékszik arra az időre, amikor az első átúszásra?
Persze, hogy emlékszem. Felkészülés van, tehát fel kell készülni. És ami nagyon-nagyon fontos, szoktam magyarázni a fiataloknak, hogy ez nem verseny. Tehát nem megyek oda, addig nekem a Balaton tisztelni kell, és mindenki a saját tempójába ússzon. Nem verseny, mert akkor van a baj, ide nekem, és akkor most így vég fog söpörni. Szó nincs erről, a saját utadó sebességét vegye föl, egyenletesen úszon, és ha elfáradt, nem kell szégyelni. Ott vannak a vitorlások, szőlőszukrot adnak, vizet adnak, mindent adnak, pihen, kikapcsol, tehát a lényeg az, hogy egy olyan élmény szerezzen az ember, aki átúszik, hogy élete részévé váljon. És mondják, hogy na, jövőre veletek ugyanitt találkozunk. Tehát jöjjön másébe, de ne ad legyen szemül, és ezt ússzam meg, hanem folyamatosan. Annak idén a Hőskorban Szénás Imre bácsi első magyar ilyen hosszú távúszó, és ott volt, és nézett minket. Pár tempót kellett előtte úszni, vittük a vízi jártasságit, le tudok úszni 200 méter. Ő nézett, behez fiam, te még ne gyere, stb. Tehát de föl kell készülni, de a lényeg, hogy mindenki a saját tempójába. A tömeg elosztik, folyamatos rajtoltatás van, nagyon jól meg van szervezve, és a szervezőkézzel egy óriási munka.
Hát is több órás. Ez
összehangolva így van, általában 7 óra körül, tavaly is 7 óra körül indulhattunk, amikor a vízirendészet, mert több ezer ember, ezért nagyon nagy felelősség. Figyelni kell, ugye úszófolyosó föláll, segítenek, katonák ott vannak, úszó erőd is szokott úszni, tehát gyakorlatilag erre fölkészülnek, és folyamatosan, ha bárkinek bármilyen problémája van, segítenek, ott vannak a motorcsónakok, helikopter, stb. És azonnal se kórházhajó is van. Tehát azonnal kiveszik, a túlsó parton valaki, hogy kifagyna, akkor tényleg meleg tejával várnak mindenkit. Tehát a saját tempójába menjen, és ez egy jó élmény legyen neki. Ez a lényeg.
Sokszor szóba került már maga a szervezés. Itt van velünk Máté István sportszervező, a Budapest Sportiroda Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
A Balaton átúszás már a igazi sport hagyományá vált. mi a rendezvény sikerének a titka?
Hát 47 éve szerveztük ugye az eseményt, mint ahogy a Béla említette, rengeteg dolgot elmondott már a rendezéssel, rendezvénnyel kapcsolatban, de hát itt abszolút a résztvevők biztonsága a legfontosabb, erre ügyelünk a legjobban, akár a szállításuknál, amikor hajóval bogláról átviszük őket a réfülöpi rajthoz, vagy amikor bemennek a vízbe és elkezdenek úszni, ugye többször említette a Béla is ezt a 150 vitorlásból álló úszófolyosót, de a vízirendészet és a balatoni vízimentőknek a teljes személyzete is rendelkezésre áll, több motorossal, szapokkal és kajakokkal is próbáljuk kísérni és segíteni az úszókat. A legfontosabb az, amit szintén már említett, hogy ha valami probléma van, ne szégyelje, menjen oda a hajóhoz, menjen oda a vitorláshoz, és hát nem is csak a szőlőcukor és a víz a fontos, hanem egy kis lelki segélyt is kap, amikor elbeszélget ott a vitorláson lévőkkel. Segítik őt abban, hogy tovább tudjon menni, és teljesíteni tudja ezt a hatalmas 5,2 kilométeres távot. Ugye itt a résztvevőknek a nagy része 3 órát tölt a vízbe. Tehát ez 3 óra folyamatos erőkifejtést jelent, ami egyébként egy maratonfutásnál is hatalmas erőpróbát jelent, de itt egy idegen közegben, hát nem idegen, aki ugye edzett, már pedig aki elindul a Balaton átúszáson, annak edzeni kell. Mi egyébként itt az edzést tervünkkel ilyen 37-es felkészülési programot ajánlunk azoknak, akik nekivágnak ennek, és ez azért fontos, mert a nyílt víz az egy más dolog, mint a medencében úszás, de ezért mindenkit kérünk arra, hogy mielőtt eljön és a Balatonban kipróbálja magát a versenyen ezen a távon, az mindenképpen nyílt vízben előtte úszon többször is, hogy hozzászokjon ahhoz, hogy itt nem feszített víztökör van, itt nincsenek vonalak alattunk, nem látjuk a vonalakat, hullámzik a víz, kicsit fúj a szél, és ami a legfontosabb, hogy természetesen csak jó időben rendezzük meg, tehát a napvédelem az egy nagyon fontos dolog, tehát akár sapkával, akár napvédőkrémekkel mindenki védekezzen a vízből kiálló testrészeinek a védelméről.
Miben lehet megújulni? 44 évről beszélünk, tehát hogy készülnek valamivel az idei évre?
Hát minden évben van valami meglepetés, most ugye a tavalyi 1 méter 10 centi helyett 80 centiről indult a Balaton ugye az év elején, mármint a vízmélység, és most már 70 centi alatt lesz lassan, tehát nekünk sokkal több pontonnal kell készülnünk, hogy egyáltalán ki tudjuk szolgálni az úszókat abból a szempontból is, hogy ugye itt nem csak őket kell szállítani, hanem a ruhatárba leadott dolgaikat, amiket motorcsónakkal viszünk át részülőpről boglárra, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ehhez ugye ide kell jönni a réfülöpi mólóhoz, és ki kell kötni a motorcsónakoknak, amik már egyre nehezebben tudnak a vízparthoz jönni, úgyhogy erre kellenek megoldások, de természetesen megoldjuk ezt is, és zavartalanul fogjuk szállítani a csomagokat, úgyhogy mire átúsznak, addigra a csomagok is ott lesznek, és biztonság alá tudják venni.
Jó szervezést és jó versenyt kívánunk. Máté István sportszervezőt, a Budapest Sportiroda Kft. Ügyvezető igazgatója volt itt velünk. Itt van továbbra is Zsigmond Edőmér úszásoktató, a Megatlon Egyesület edzője. Felnőttek vagy gyerekek tanulnak meg könnyebben úszni? Gondolok itt arra, hogyha valaki most nagyon kedvet kapott, és azt mondja egy felnőtt fejjel, hogy én bizony 5,2 km, ide nekem oda-vissza. nekiálljon?
Igen. Ez egy lényeges kérdés, és nagyon sokan meg is kérdezik ezt. Tekintve, hogy most a mai világban nyilván vannak sok hatásai az úszó nemzetprogramnak is, vagy nyilván annak is, hogy ugye így a fejlődésre, mint ahogy említették itt a kollégák is, hogy egy apukát vagy egy korombelit, egy 40-50 éves embereket még nem tanítottak meg úgy úszni szakmabeli szinten. Sőt, a nagyszülőkről már ne is beszéljünk, mert ott tényleg annyi volt, hogy valami természetes tó vagy folyó, és ott valamit, amit össze tudtak hozni vízbiztonság részen. A mai világban már nyilván a felnőtteknél én úgy gondolom, hogy fele-fele arányban megy az úszás, vagy nem megy az úszás, de ami itt lényeges, ugye, hogy most a szülők meg szokták kérdezni, több esetben is van, hogy a gyerekük mellett, amikor elhozzák a gyereket is úszni, hogy ők hogyan, miként, mennyi idő alatt tudnának megtanulni úszni, tekintve, hogy ha elmennek nyaralni, akkor ne az legyen, hogy a gyerek így meg úgy, és az apuka meg akkor tartja a poharat, vagy hát igen. És érdekes mód egyre inkább és egyre többen jelentkeznek felnőttek. De szerintem számottevő tényező ez, hogy a gyerekek miatt vagy a gyerekek mellett, de a másik motiváló tényező persze az, hogy hát ez egy olyan világ, meg egy olyan sport, meg egy olyan tétel az életben, amit még hogyha nem is hogy kitipálni, hanem hogy még nem ismerkedtek, mert még nem vették úgy be, hogy tényleg megtanulják, hát egy életünk van, és ez egy nagyon fontos terület, ugye a vizes rész, mert ugye az életveszély is lehet, nem csak nagy szeretetes, úgyhogy a szülők is beindultak ezen a téma jelentkezéssel, évről évre látni ugye ezt, és most már úgy vagyunk a folyamattal, ugye, hogy az esti órákban majdnem minden napon több buszodában is felnőtt csoportokkal dolgozunk.
Zseniális
csoport is. Viszont ugye visszatérve a kérdésre.
Bocsánat, bocsánat, csak a szülők, műsoridő nagyon-nagyon rövid, nagyon gyors, lezárás.
Hogy a szülőknél, egy gyors velős mondat, a szülőknél jobb az értelmezés, jobb a végrehajtás, az erő, viszont a rugalmasság már nem annyira működik, és ami a legdurvább, hogy nem annyira bírják tempóval vagy erővel, mint a gyerekek. A gyerekeknél pont fordítva van, hogy nem mindig értenek, nem mindig tudják összekötni, mert ilyen sokféle folyamat, sokféle hatás.
Világos.
Viszont rugalmas, erős és nagyon jól tanulnak. Úgyhogy az aksi meg a munka ott azért jobban megy. De
Köszönjük szépen Zsigmond Edemir úszásoktatónak, hogy itt volt velünk a stúdióban, továbbra is Gurbán Béla szenior úszó. 44. Balatonátúszására készül. Mit tanácsol azoknak, akik gondolkodnak rajta, hogy ez az 5,2 kilométer, ez teljesíthető-e vagy sem?
Teljesíthető. De zömmel ezek fejbe dőlnek el. Képes vagyok rá, de sokszor mondom, fel kell rá készülni, úszni, menni, és ha hallottuk is, ez gyakorlatilag nyílt vízbe sem árt. És a folyamatosság, tehát folyamatosan vegye föl, mondhatni az utazósebességet, kényelmesen, ahogy ő megszokta. Sokan mondják, hogy a stílusváltást nem nagyon ajánlják, de folyamatosan menjen, és akkor látja, egyre közeledik a gömkilátó. Az már valami csodálatos látvány. Jegenyefák, célkapu, maga a mennyország, kimászni a lépcsőn, óriási dolog. Na, megint legyőztem saját magam, és ez a cél. És akkor mondhatjuk, hogy jövőre veletek ugyanitt találkozunk, tehát a folyamatosság, kitartás, és nem szigyel oda menni a vitorlásokhoz, segítséget kérni, és egy sikerélmény legyen, mert ez a cél.
Tehát azt mondja, hogy mentálisan akkor talán fontosabb felkészülni, ha valaki saját tempóban
úszik. A kettő együtt, föl kell készülni. Tehát az, hogy nem megyek, zuhanyozóban láttam csak vizet, azért ez nem megy. Tehát azért úszni kell, legalább 1-2 órát tudjon folyamatosan úszni.
Na, úgy legyen, és akkor a negyedikhez nagyon
és
sok sikert.
Szeretettel várnám önt is a jövőjében. Jó, mert most már lezárult. Ez egy cél. Ez
a
egy
magyar,
cél,
a magyar az egy lovas nemzet. Ez egy lovas nemzet. Én körbe lovagolom, amíg ön úszik. Jó,
nem, de lóháton is jöhet. A gond, száppal is át lehet jönni. Féltáv is van.
Aztán lehet, hogy találkozunk. Köszönöm úgy szépen Gurbán Béla szenior úszónak.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Hogy itt volt velünk is a 44-hez, az 5-hez és a sokadikhoz is sok erőt és kitartást kívánunk.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Délelőtt műsorunkban hamarosan Bozsik gazdával, a kajszi barackról fogunk beszélgetni, majd szó lesz arról, hogy miként készülhetünk fel a vadállatokkal történő erdei találkozásra, és egy éjszakai futóversenyhez is próbálunk majd kedvet csinálni. SMS számunk 0639666, most krónika következik, a mikrofonnál Néver Igor és Peslin Bettina.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Két részletben kapják meg az idei 100 000 forintos iskola kezdési támogatást az érintettek.
Megkezdi a kormány Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását.
A sok napsütés mellett elszúrtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Ismét lakóházakba csapottak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta.
Közben 27-re emelkedett a Kijev elleni csütörtök hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak a tragédia emlékére. Közben Moszkva közelében 4 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem. A főváros egyik repterén korlátozták a forgalmat.
Itt a krónika. Két részletben kapják meg az idei 100 000 forintos iskolakezdési támogatást az érintettek, közölte a miniszterelnök.
Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, a hozzájárulást a gyorsabb bevezetés érdekében meglévő rászorultsági jogosultságokhoz kötik, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg gyermekek, valamint a dobbantó programban és műhelyi iskolában tanuló fiatalok kapják. Jogosultak a 100 000 forintos támogatásra az egyszülős családok, a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is.
Az első részletet 50 000 forintot augusztus 24-éig utalja majd a Magyar Államkincstár, hogy a családok még a tanév kezdet előtt meg tudják vásárolni mindazt, amire valóban szükségük van. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg, amelyet továbbra is a gyermekek iskoláztatására lehet felhasználni. A támogatás, a 100 000 forintos támogatás adómentes lesz, és nem vonható végrehajtás alá. Ez a pénz a gyermekeké kell, hogy legyen. Számításaink szerint mintegy 400 000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által most bevezetésre kerülő iskolakezdési támogatásban.
Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre.
Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnának. Köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról.
Mélypontra került a parlamenti szereplők egymáshoz való viszonyulása, fogalmazotta a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője a Kossuth Rádióban.
Fodor Gábor szerint nem lenne szabad hagyni, hogy ez tovább fokozódjon. Hangsúlyozta, bár a jelenlegi házelnök igyekszik fellépni a probléma ellen, erőfeszítései egyelőre nem túl hatékonyak. Fodor Gábor hozzátette, a helyzetet tovább nehezíti, hogy a miniszterelnök is aktív szerepet vállal a jelenlegi hangnem kialakulásában.
Több mint két évtizeden keresztül én parlamenti képviselő voltam, és tudom, hogy a parlamenten zajló vitáknak, annak, hogy ott milyen politikai kultúrát mutatunk meg, van hatása a társadalomra, tehát egyszerűen a hétköznapi kommunikációban megjelenik. Abban, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, mennyire adjuk meg másnak a tiszteletet.
A Fidesz számára a megújulásban kulcsfontosságú lehet a helyi közéletben való aktív részvétel, mondta a Székesfehérvár fideszes polgármestere.
Cserpalkovics András a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy bár a Fideszre mintegy 2,5 millióan szavaztak, a párttal szemben jelentős az elutasítottság. Szerinte ennek az egyik legfőbb oka az, hogy a kelleténél kevesebb időt töltöttek az emberek között. Hozzátette, az önkormányzati politika és a helyi közösségekkel folytatott párbeszéd megoldást jelentett arra, hogy visszanyerjék az emberek bizalmát.
Az önkormányzati képviselők, vagy éppen a polgármesterek az egész napjukat gyakorlatilag helyben az emberek között töltik. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan a politikával, pláne pártpolitikával kellene foglalkozni, ez nincs így, és nincs is az emberekben erre igény, de arra igen, hogy különböző, akár szakpolitikai területeken is elmondhassák a véleményüket, úgy érezzék, hogy be vannak vonva a döntés előkészítésbe, a döntésbe, és egyfajta csapatjátékként lehet akár egy város közösségét is fejleszteni, és így tudunk fejlődni.
Megkezdi a kormány Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását. Erről a kormány szóvivői tájékoztatón beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, több ezer milliárd forint hiányzik a vízi közműrendszerből. Csüri Fanninoa összefoglalója.
Nagyon meleg van, de talán egy kicsit jobb, mint tegnap meg tegnap előtt.
Kedden az abszolút meleg rekord is megdőlt. A Nógrádvár megyei Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. A kormány a hőségriasztás idején központi koordináció mellett a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetésével szervezte a védekezést. Emlékeztetett a kormány szóvívői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a rendkívüli helyzetet egy olyan vízi közműrendszerrel kellett átvészelni, amely évtizedes fejlesztési és felújítási hiányokkal küzd. Mint mondta, a rendszerből több ezer milliárd forint hiányzik.
Az országban a csővezetékbe jutó ivóvíz 20-30%-a elvész már a hálózatban. Ahogy a parlamentben is elmondtam, most óránként átlagosan 10-11 csőtörés történik. Itt a két hét alatt és jelenleg is a fő elsődleges feladatunk az ivóvíz fenntartása volt. 12 nap alatt sok 100 000 liter ivóvizet juttattunk el különböző módon az emberekhez.
Hozzátette, 120 településen kellett elrendelni harmadfokú vízkorlátozást, és valamilyen mértékű szigorítás még most is sok helyen van érvényben. A cél ezzel az volt, hogy megelőzzék a rendszer teljes összeomlását.
Ahogy a parlamentben elmondtam, megkezdjük Magyarország vízgazdálkodásának átfogó megújítását, felgyorsítjuk, vagyis inkább elindítjuk a vízi közműhálózat felújítását, bővíteni fogjuk a víztározói kapacitásokat, vízmegtartási programot indítunk, fejlesztjük az öntözési kultúrát, és szükséges, hogy minél előbb elfogadja a parlament az új klímatörvényt, amely valóban hosszú távra felkészíti Magyarországot a szélsőségesebb időjárási helyzetek kezelésére.
Emlékeztetett a kormányfő, aki hozzátette, a klímaváltozás okozta nehézségekhez, a mezőgazdaságnak is alkalmazkodnia kell, ezt külön program támogatja majd.
Minden eddiginél korábban kezdődött az aratás az aszály miatt, amely már nem csak az ország keleti felét érintette, hanem a Dunántúlt és a Balaton felvidéket is, mondta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára.
Cseh Tibor András hozzátette, a klímaváltozás miatt folyamatosan csökken a kukorica termőterülete, visszaszorult a repce és teret nyert a napraforgó, az őszi búza és az őszi árpa. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól. A szakember a zöldséggyümölcs termésről azt mondta, továbbra is az almának és a megynek a legnagyobb a termőterülete, míg a paradicsom, a paprika és a hagyma termesztése csökken.
Óriási mennyiségű import áramlik be az országba. Az uborkát, paradicsomot, paprikát sokan szeretik ebben az időszakban. Spanyol, lengyel tömegesen vannak jelen a boltok polcén, egyébként az algériai, a marokkói, a török paprika, paradicsom, kínai fokhagymáról nem is beszélve. Tehát egy olyan árnyomással szembesülnek a magyar gazdálkodók, amit jól jeleznek azok, hogy csökkennek a termőterületek. Ahol viszont kitartanak, ott inkább az intenzív termesztésre állnak el, tehát öntözés nélkül ezek a kultúrák már nem termesztetők. A kajszivarack esetében pedig fajta váltás arra kell elszállni magukat a gazdáknak, ez nyilván pénzbe kerül, de az nem működik, hogy 5 évből gyakorlatilag 5 évben, minden évben elfogy a kajszibarack.
Az előrejelzések szerint a hónap hátralevő része az elmúlt 30 év átlagánál melegebb lesz. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy olyan hőkupola jelenség, ami az elmúlt napokat jellemezte, lesz-e a közeljövőben, mondta a Fejős Ádám meteorológus a Kossuth Rádiónak.
A szakember hozzátette, tartósan szeles időjárás várható hidegfronttal és erős UV-sugárzással. Utóbbit a szél miatt kevésbé érezzük majd.
A következő egy héten belül, tehát a belátható meteorológus szemmel belátható időn belül nem lesz forróság, sőt, viszonylag egy olyan elviselhető nyári melegre készülhetünk, legfeljebb 32-33 fokkal, de bőven találunk olyan helyet is az országban, gondolok itt a nyugat-észak-nyugat-dunántúra, vagy az észak-magyarországi, észak-keleti területekre, ahol 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
Július 1-én elkezdődött a Jótékony Hét, amelynek célja a civil szervezetek támogatása. Egy olyan új kezdeményezés, amelynek köszönhetően több webáruház és vállalkozás kínál kedvezményeket, miközben a vásárlások összegéből civil szervezetek adományokat kapnak. A szervezők a programmal a társadalmi összefogást szeretnék erősíteni. López Brigitta és Falucska Évett összeállítása.
Egész évben van egy úgynevezett támogatottam, aki az egyik utcában szokott üldögélni, és őt minden sétám alkalmából meg szoktam lepni, és én minden nap 200 forintot szoktam neki adni.
Előfordul, hogy ruhát is adományozunk. Például a feleségem szervezett óvodában használt ruhavásárt, és a maradék ruhákat elvittük egy családok átmeneti otthonának.
Szakértők szerint tudományos tények bizonyítják, hogy az adományozás növeli a boldogság hormon termelődését az agyban. A magyar lakosság csak nem 60%-a szokott adományozni. A legtöbb adakozás az ünnepekhez, főleg a karácsonyi ünnepkörhöz köthető. A civil szervezetek támogatására jött létre a Jótékony Hét, amely július 1-én kezdődött és 7-e éjfélig tart. A kezdeményezés lényege, hogy összekössék a vásárlókat, a vállalkozásokat és a civil szervezeteket. Az akcióban résztvevő webáruházak, cégek a vevőnek kuponkód használatával azonnali kedvezményt adnak. Közben a vásárlások értékének egy meghatározott részét felajánlják a vevő által kiválasztott szervezetnek. Számolt be a részletekről Szabó Zoltán, a Jótékony Hét szervezője.
A kuponkód az egy civil szervezethez kapcsolódik. Ehhez a kuponkódhoz sokféleképpen hozzájuthat egy magánszemély, egy vásárló, akár olyan módon, hogy már kapcsolatban áll egy civil szervezettel, akik biztatják arra, hogy használja ezt a vásárlásai során, akár a jótékony7.hu weboldalon meg tudják találni ezeket a kódokat. Ha ezt a kódot használom én vásárlóként egy vásárlás során, akkor azon kívül, hogy én magam is kedvezményhez jutok, és eldöntöm, hogy a vállalkozás általa előre deklarált módon és mértékben melyik civil szervezetet fogja pénzügyileg támogatni, miután én vásároltam. A pontos százalékokat előre meghatározzák a vállalkozások, a kedvezmény mértékét is és a támogatás mértékét is.
Az egyik kedvezményezett civil szervezet a Heti Betevő Egyesület. Lánci Éva, az egyesület társelnöke elmondta, a szervezet több mint 10 éve működik, önkéntesekkel dolgoznak, akiknek köszönhetően vasárnapi ebédet adnak.
Országszerte átlagosan heti 1000 embernek, több mint 1000 embernek tudunk igazi vasárnapi ebédet adni, amit gyakorlatilag kizárólag magánadományokból finanszírozunk, egy meleg főétel, egy házi sütemény, gyümölcs.
A Jótékonysági Hét próba jelleggel jövő hét keddig tart. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni, és évente 2-3 alkalommal megtartani a programot, hogy az országos összefogássá váljon. A tervek szerint a következő alkalom novemberben lesz. A kezdeményezés részletei a jótékony7.hu weboldalon érhetők el.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint több jármű ütközött a 4-es főúton Hajdú-Szoboszló közelében. A 200-as kilométernél a forgalom félpályán halad.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban, Zuglóban, a Tököli úton, a Mexikói út közelében, a Kolumbusz utcánál a két irány forgalma felváltva egy sávban halad baleset miatt. Nehéz az előrejutás ma is a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert tart a gázvezetékjavítás, és emiatt egy sávot lezártak. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos.
Ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Sóz Zoltán és Bredák József nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Balog Tamással. Viszont hallásra.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balog Tamás.
4:11 lesz egy perc múlva. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Már régen megkezdődött a kajszi szüret, ugyan országos átlagban legalább 70%-os a fagykár miatti terméskiesés. Keszler József kertésznek több év után először sikerült a gyümölcsösét megvédenie Érd-Ófaluban, így bő termése lesz. A culami fajtákat már leszették, most a legízletesebb Orange Red fajtát szüretelik. Belényi Barbara riportja.
Kajszért kora reggel?
Igen, visszajáró vagyok. Piacban annyira nem iszek, mert lehet, hogy viszont eladok. Szeretek házhoz járni, úgyhogy ebből a barackból is lesz egy kis lekvár.
Sok cukor kell bele? Mi
nem,
az arány?
Nem teszek bele cukrot.
Elállít?
Igen, tartósítószer nélkül.
Csak leborítani fejjel lefelé?
Csak fejjel lefelé, igen.
Mik fent szedik a kajszit, Keszler Józsefné beállt a kora reggeltől, árulja háznál. Kereskedővel sosem volt a kapcsolatban?
Nem szeretem őket. Mondom őszintén, teljesen leépítettük. Jobban szerettek én a kis embereknek. Körülbelül 15 évvel ezelőtt csak kajszi barackkal kezdtük, estig el szokott folyni a napi szedés.
Hány év kellett ahhoz, hogy kialakuljon ez a bizalmi kör?
Nagyon gyorsan, mivel hogy finom, szép, megbízható, szájról szájra terjedt, tehát, mint a mese.
Keszler József kertész gyümölcsösébe, kajszisába egymást érik a különböző fajták. Ez szép, féltenisz labdányi méretű, biztos van.
Ez az Orange Red fajta, ez ilyen középkorai érésű, a legízletesebb az összes kajszi közt. A 2000-es évek elején közel 40 fajtát telep. Mikor bejöttek ezek az új külföldi klubfajták, és senki nem tudott róluk semmit, akkor mindegyikből vettem 5-6 darabot, egy hektár teli ültettem, és akkor szép lassan szelektáltam. De az Orange Red is sajnos szelektálásra fog kerülni, mert mióta megjelentek ezek a tavaszi fagyok, és önmeddő a fajta, így nem lesz alkalmas telepítésre.
Arra emlékszem, hogy 2021-22, de talán 23-ban is, amikor itt jártam, minden lefagyott. Aztán volt 2024-ben egy közepes év, de mi volt tavaly?
Tavaly egyedül a Kyoto fajta maradt meg, tehát minden lefagyott.
Tehát a 6 hektáron.
Egy hektár Kyoto maradt meg, igen, az bírta a fagyot. Az a legellenállóbb fagy tekintetében, amúgy minden más betegségre érzékeny.
Akkor idén 6 év óta az első év, amikor minden termőre fordult?
Hát úgy néz ki, igen, ha már az oranzsad is terem, akkor minden megmaradt. Legelső fajtánk a cunami. Hát az ritkításra szorult. Igaz, hogy védekeztünk a fagyok ellen, de még május 1-én is fagy volt éjjel.
Hogy védekeztek?
Hát egy hektárba tudtunk, 150 tüzet raktunk. Hajnal 4-től reggel 7-ig.
És számítanak ezek a tűzrakások?
Másfél-két fokot tudunk emelni így pár órán keresztül. Megmentették.
2010-ben legalább 40 fajtával kísérletezett. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján akkor most a legnagyobb kérdés az, hogy a tavaszi fagyokat mi az, ami bírja. Ezek szerint az ízt el kell engedni, vagy hogy fog alakulni a fajta választék?
Hát telepítéskor most már az az elsődleges szempont, hogy fagytűrő legyen a fajta. A másodlagos szempont, hogy piros legyen a gyümölcs. Sajnos a bevők azok színre vásárolják a kajszit, nem ízre. Tehát az Orange Red is narancsárga, nem piros, úgy kell megkóstoltatni, de megkóstolják, akkor azt viszik. A magyar fajták sajnos háttérbe szorulnak ebből a szempontból.
Göncit azt el kell felejtenünk?
Hát Gönc környéken biztos, hogy sokat termesztenek, garantálom, hogy a magyar fajták a legfinomabbak, de mivel nem pulton álló és nem piros a fedőszín, ezért nehezen értékesítő. Olaszoknál most már a körpiros kajszit nem esítik, tehát úgy néz ki, mint a paradicsom. Ez lesz a jövő.
Melyek ezek a fajták? Elárulja, hogy mivel fog kísérletezni? Tehát ami fagytűrő is, és piros is.
Hát én most már lassan 60 éves lettem, már nem fogok kísérletezgetni, de 40 fajtából 4-5 fajtam jó bevált. Cunami, az ugyan fagyérzékeny, de korai is jól lehet értékesíteni. Utána jön a pinkot, a gold is kiváló ízre, színre, mindenre, elég jó a fagytűrése is. Aztán meglátjuk, most például telepítettem egy fajtát, ami állítólag jó fagytűrőm, az a Bergeván.
Csak nem hagyja abba.
Hát igen, ezt nem lehet abba.
Stúdióban pedig itt van már Bozsi gazda, szervusz, köszöntelek.
Szervusz Tamás, köszöntöm a kedves hallgatóknak.
Jött egy kis enyhülés, állítólag ma is jön egy hideg front. Furcsa egyébként azt mondani, hogy hideg front után is 30 fok van, de azért elviselhetőbb, mint az álló levegő, hőkupola 40 fok. Borzasztó. Tehát ezt nagyon nehéz túlélni. Árnyékban viszont mondjuk a kajszibarackok nem tudnak árnyékba húzódni. Hát az UV sugárzás tönkre teszi a gyümölcsöt is.
Igen, szóval döbbenetes, tehát ugye a kajszi Kínából származik, és az akkori ókori sejem úton jutott el először Örményországba, ugye Arménia, és a tudományos nevje is ez volt, hogy Prunus armeniaca, tehát ugye örmény szilva talán, vagy örmény alma, ugye az 1750-es években így tették rá a növényrendszertani kategóriákban, Linné professzor Svédországban, és érdekes volt, a Selyem út elment egész Lyonig. Tehát, ugye, és hogyha arról beszélünk, hogy milyen a kajszi klímatűrő képességeit, ugye az egyik legnagyobb birodalom Törökország, tehát látszik, hogy nálunk délebre, illetve, hogy a déleurópai országok, Spanyolország, Görögország, Olaszország, hihetetlen nagy nemesítés folyik így, hogy rendkívül jó volt ez a beszélgetés, és fantasztikus, hogy kertész kollégánk 40 fajta barackot kipróbált, ez tényleg ilyen üzemi fajta kísérlet, és itt az, hogy az ő tudása, szakmaisága, a fajta választása, ugye találkozik a vásárlókkal, ugye mert kedves hallgatóink döntő többségben ugye felhasználók, és nem kajszi termesztők, de ahogy ott föltette kiváló riportjában Barbara a kérdés, hogy a magyar kajszit el kéne felejteni, vagy a gönci magyar kajszit, én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos fajtakör, és nem kell elfelejteni minden hibájával, kitettségével együtt, mert ugye a Bergeron, ez egy francia barack, vagy ahogy ugye ez a Bergeron családnak a sarjait mondta kertész kollégánk is, hogy azokat, vagy ugye a Kiotót, mint fajtűrőt, de az a nagyon érdekes, hogy a fagy szezon olyan hosszú, hogy a virágzási időt fölülírja, tehát nem tudunk olyan késői barackokat virágzás szempontjából nemesíteni, hogy mondjuk május 1-én jön egy fagy, így ahogy mondta is, hogy 150 tüzet gyújtottak, és a 2 fokkal megtudták a kisugárzási fagytól védeni az ültetvényt. Tehát ez fantasztikus teljesítmény.
Hát igen, de csak kisugárzási fagytól tudják megvédeni, tehát ha fúj a szél és egy hidegbetörés van a szájdot, akkor sajnos nincs. Igen, akkor nincs védelem.
Igen, és hát ez fantasztikus, de nagyon érdekes, hogy nagyon jeles kajszibarasz termesztő Pénzes Béla professzorról, aki rendszeresen ugye szerepel a Hajnaltány műsoraiban is, és nagyon szép kajszültetvénye van, hogy a magyar vásárlók a magyar kajszi fajtakör, tehát magyar kajszi, ceglédi óriás, magyar kajszi, ugye cegléden szelektált 235-ös gönci magyar kajszi, ugye ez Brózik Sándor nevéhez fűződik, illetve hát hogy mondjuk, hogy a kajszi király Nyújtó Ferencnek a ceglédi vezetését. Cegléden nagyon kiváló további fajta nemesítés folyik, és pontosan ez a virágzáskor, hogy ne vigyél a fagy. De hogy az a csodálatos ízvilág, ami a magyar kajszi fajtakörben megvan, ezek az édesmagvú fajták, ugye szembe például a rózsabarack, ez teljesen más világ és keserű magvú, a ciánmérgezés, mert ezt is kérdezik hallgatói, tehát nagyon veszélyes kajszi magot enni, meg hát tudni kéne, hogy az tényleg szintiszta magyar kajszie, mert Nyújtó professzor úr a rózsabarackokat és a magyar kajszikat keresztette, tehát az a ceglédi, kedves ceglédi, sok-sok ceglédi, ami nem szelekciós munkaeredmény, nem keresztezésnes nemesítés, annak a magjait eleve nem javasol, nem senkinek se, nagyon veszélyes, hogy megedjük, mert tényleg könnyen meg lehet halni tőle. Úgyhogy erre nagyon vigyázni kellene, és ugye a feldolgozás, tehát beszéltem ez egyik fajta kutatónál, és ugye pragmatikus, kedves felesége ugye értékesítette, hogy volt vagy 10 fajta, és akkor kérdeztem, hogy melyik, tehát ugye voltak amerikai fajták, kanadai, és mondja a magyar kajszi, mindahogy ugye itt az Orange Red, ami nekem is egyik kedvenc fajtám, ugye New Jersey-ben az állami egyetemen, és ugye nemesítési tanszéken dolgozhattam, a tanszék és az amerikaiak között volt együttműködés, és azt sose felejtem el, amikor ugye a New Jersey 32-est, ami később Orange Red néven államilag minősítést kapott, amikor először láttam, egy hihetetlen szép, gyönyörű baraszk, és tényleg csodálatos értékei vannak, de az az érdekes, hogy más az ízvilága, mint a magyar kajszínak.
Teljesen más, persze. Igen. Persze, igen. Azért mosolyogtam csak, mert beugrott gyermekkoromból, hogy amikor édesanyám még főzték a baracklekvárt, akkor mi alig vártuk, hogy kiszáradjon a mag, kiterítettük, és utána egy délelőtt törtük és ettük a magot, és igen, az volt a jutalom.
Igen, és hála Istennek, akkor az magyar kajszé volt, mert itt még persze. Tudunk így beszélgetni.
Igen. Jogos, igen. Azért kattingattam közben, mert az asszály térképre is ránéztem, és azt látom, hogy helyenként az országban, főleg középső részen rendkívüli asszály, de az erős asszály az ország kétharmadát már elérte. A barack.
Igen, ugye többféle alanyon forgalmazzák. Láttam, hogy a Saint-Julien alanyon is van, ez egy francia szilva alany. Ugye Mirabolán alanyon is lehet, meg vadkajszi alanyon is. Sőt, még van a GF alany, ami ugye elsősorban őszi barack alany, de még azzal is ki lehet próbálni. Tehát így van, a szárazság tűrő alanyok előtérbe kerülnek így, ahogy említed, és szinte tényleg öntözés nélkül már lehet, hogy a kajszi barackot sem lehet termeszteni. Óriási probléma, hogy tényleg 10-ből 7-szer, már a 70-es években az Alföldön 10-ből 7-szer elfogyott. De ugye a feldolgozásnál is most kisadtottanak egy közleményt, hogy hol tényleg 100%-os kár volt egyes területeken, máshol bő a termés. Igen. És úgy látom a piacon, hogy azért lehet kapni barackot, és ugye most ugye a Ceglédi Bíbor, illetve a Gönczi Magyar Kajszi C235-ös egyre inkább ezek. És érdekes, hogy tényleg így, ahogy a Barbara interjújában is a kedves kertész kollégánk, hogy 40 fajtát, és ők zömében külföldi fajtákat próbált ki. Tehát kedves hallgatóink is ezzel találkozhatnak, és érdemes azért egy kóstolót kérni, mert vannak tényleg olyan barackok, olyan pultálóak, hogy ítéletnapig lehet főzni, akkor se lesz belőle lekvár, és a végén el kell turmixolni, hogy valami lekvár kinézete legyen. Tényleg komolyan mondom, tehát 3-4 óráig is lehet főzni. Ugye Faludi tanárnő mindig azt mondta, hogy 20 perc alatt, az is egy technológia, hogy fölfőzzük, 20 perc után elvesszük a levét, és hogyha úgy nem főt, tehát ugye akkor elturmixoljuk, hogy egy ilyen reduktív, mint a borokvirág.
Én is mindig leturmixolom egyébként. Úgy kezdem, és utána jön a főzés.
Picit hát igen, mert a sütibe azért az a homogén, ugye az a lekvár.
Bizony.
Ugye, mert
zserbó,
a csemes.
Mézes krém.
Igen, az egy másik világ, amit lehet képviselni.
Kevés időnk marad, de hogyha valaki gondolkodik abban, nem nyilván nagy ültetvényben, hanem 1-2-3 barackvát szeretne otthonra, akkor melyiket?
Ja, nagyon érdekes, láttam egyik kedve, az csodálatosan, mint ahogy mondta itt az úr kertész kollégánk, hogy az Orange Red, hogy az mennyire öntermékeny, tehát mondjuk öntermékeny fajtát kellene választani, és ugye a Gönczi Magyar Kajszi meg a Magyar Kajszi C235-ös, ezek öntermékeny fajták, a Ceglédi óriás az önmedő. Tehát ugye mindig meg kell akkor a porzó partner. Nagyon érdekes, amit említettek, a Cunami az egy nagyon korai barac, igen. A Cunami, az Orange Red, és van egy harmadik fajta, a Gold Ridge. Az az érdekesség, hogy nagyon megsüt a nap, akkor is aranysárga, talán a neve is, hogy Gold Ridge, hogy ezért kaptam, mert nem pirosodik be, szemben mondjuk az Orange Red, az tényleg csodálatos, és ahogy mondta a kollégánk, hogy már ilyen paradicsom típusú látványbarackok fogják uralni a piacot, de tényleg nagyon porul lehet járni, hogyha az ember ilyen pultáló, kemény húsú barackot vesz, mert akkor tényleg csak a turmix tudja lekvárra nemesíteni.
Bozsik gazdának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük.
Én is köszönöm. Minden jót, viszont hallásra.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
Tudják, hogy hol született Simándi József operaénekes, aki szerencsére a szerelőaknát felcserélte a színpadra? Hangtár rovatunkból kiderül.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Hogy egy a fővároshoz nagyon közeli település életében milyen sokat jelent, hogyha síneket fektetnek a földjére, és azon megindul a közlekedés Pest irányába és vissza, arra nincs jobb példa a Kistarcsánál. A sínek és a műút 1907-1908-ban a gép- és vasútfelszerelési gyárat is a faluba csalta, hogy aztán a helyi érdekű vasútvonal mellé munkástelep épüljön, földszintes és emeletes lakóházakkal. Kereszti Ferenc, a Kistarcsai Kulturális Egyesület elnöke.
Simándi is itt született ezen a részen. Annak a gyárnak, a gép- és vasútfelszerelési gyárnak a lakótelepe volt ez tulajdonképpen. Mozdonyokat csináltak, vagonokat, villamosokat, és az apukája művezető volt itt a gyárban.
Simándi József Kossuth-díjas operaénekesnek a születési helye ez a környék, ahol most éppen a szobra áll. Pályafutása több mint furcsán indult, az érdemes és kiváló művész első iskolás éveit még Kistarcsán járta, majd elköltöztek a településről, és később autószerelőnek állt, hogy aztán a szerelőaknát, ha nem is a világot, de az Európát jelentő deszkákra cserélje fel. Simándi József szobrát a művész születésnapján minden évben megkoszorúzzák.
Az ünnepi beszédet a fia vagy valamelyik unokája szokta tartani, és akkor megidézik az ő életét, hogy például nyáron soha nem énekelt, Balatongyörökön volt nekik egy nyaralójuk, elmentek oda, és ő ott a szőlővel foglalkozott, és mondta, hogy pihentetni kell a hangját, hogy ősszel megint jó legyen.
A Kistarcsai gép- és vasútfelszerelési gyár egyébként a gazdasági válság idején tönkrement. 1928-ban több száz munkás állás nélkül maradt.
Dolgozók is elköltöztek innen vissza a saját településükre, mert sokan költöztek ide vidékről, és akkor itt maradtak nagyjából üresen a házak, belügyminisztériumhoz kerültek ezek az épületek.
És innentől kezdve évtizedeken át a telepen a könyörtelenség, a szomorúság és a fájdalom lepte el a lelkeket. A világháborúban a zsidó lakosoknak itt hozták létre a gettót, majd az ÁVÓ használta a területet és az épületeket internáló táborként.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
És tű pontosan 10:30 van, rövid hírek következnek a mikrofonnál, Garami Zsuzsa.
Csak nem 870 milliárd forint hazahozatala és a helyreállítási terv energetikai vállalásainak megvalósítása válik lehetővé 4 energetikai törvény módosításával. Az intézkedések elősegítik a szélenergia elterjedését, ami növeli az ország energiafüggetlenségét. Ennek része például az is, hogy a szélerőművek magasságát a jelenlegi 130-ról 199 méterre növelik. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól, jelentette ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban. Csetibor András elmondta, hogy az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. Több mint 2,5 tonna epret semmisített meg a Fogyasztóvédelmi Hatóság tavasszal jelölési hiányosságok miatt. Az ellenőrök több mint 530 tételt vizsgáltak, és minden tizediknél találtak problémát. Általában a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt gond. Az érintett kereskedőkre összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. Török zárjegyes csempész cigarettákat találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó kamionban az M5-ös autópályán. A csaknem 1 millió forint értékű több mint 330 doboz különféle márkájú dohányterméket lefoglalták, az ügyben eljárást indítottak. A sofőr akár 1,3 millió forint bírságra is számíthat. A Dunántúl északi felén többnyire borult, másod derült az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos. A híradást Besenyei Márk szerkesztette.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát, és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
10:30 után vagyunk, 3 perccel, kellemes napot kívánok. Országszerte egyre gyakoribbak a medve észlelések. Nemrég Cserhát-Surány határában találtak medvenyomokat. A napokban pedig az alsó hangony fölötti fenyvesben látták a vadállatot, ezért az önkormányzat itt is arra kérte a helyieket, hogy kerüljék el ezt az erdőrészt, sőt a helyi focitábor helyszínét is módosították. De hazánkban időnként farkasokkal is lehet találkozni. Pilisi Csenge összeállítása.
Csak pár méterre került el egymást a medve és a túrázó a Nógrád vármegyei Kisecsetnél tavaly májusban. Ifjabb Vitrai Tamás operatőr Lucska puszta felé tartott, de szerencsére az állat elszaladt.
5-8 méter lehetett, éppen egy olyan rét mellett mentem el, ahol nem nagyon jár ember, és én az ajra fordultam csak balra, ahogy kanyarodtam, és akkor láttam már egy medvét. Ő befutott a sűrűbe egy pillanat alatt, én pedig hát utána megálltam, és végig gondoltam, hogy mi is történt valójában. Az a jó tanács, úgy tudom, hogy nem farkasszemet nézni a medvével, tehát nem ingerelni és jelezni a támadó szándékot, hanem éppen fordítva lassan lesütött szemmel hátrálni.
Az egerszalóki horgásztónál is találkoztak már medvével, idézte fel az évekkel ezelőtti esetet Szuromi Csaba, az Agria Szabadidő Egyesület elnöke.
Akkor egy család mellett a vízhez ment le, és ők nagyon-nagyon megijedtek, horgáztak a tóparton, egy ilyen cammogásos, brummogásos, jellegzetes medve érkezésre, lettek figyelmesek, és nagyon-nagyon megijedtek, elmenekültek a vízpartról. A másik eset a barátommal történt meg, az ő szerencséje az volt, hogy ő lakókocsival tartózkodott a vízterületen, és ő abba húzódott be. Őt nagyon közel látogatta meg, de nem is őt, hanem a mellette lévő egy vadalma fa alatt lévő gyümölcsöt, közvetlenül lakókocsi mellett ment el egy méterre.
Nemrég medve járt Eger környékén, először a Bogácsi horgásztónál, majd Novajon és Ostoroson látták, de Cserhát-Surányban is riadalmat okozott, amikor medvenyomokat találtak a falu környékén. Szalai Lőrinc polgármester figyelmeztette közösségi oldalán a lakosokat és a kirándulókat.
A szomszéd településnek a vezetője hívta föl a figyelmemet, akivel jó baráti kapcsolatban vagyunk igazából. Ő és az emberei vannak itt a környékünkön fakitermelésben, a falutól nem olyan messze. Ő is jelölte be a helyszínt, hogy hol látták a nyomokat.
Mit láttak?
A polgármester úr az egyből hívott, küldés a fotókat jó minőségben ellenőrizhetően. Az emberei azok mind Romániából származó fakitermelők, akik igazából ismerik a medvéknek a nyomait. Még körülbelül egy datálást is mondtak, hogy ilyen 2 év körül lehet a mancsméret alapján.
Tehát akkor medve járhatott ott a település környékén?
Igen, nagy valószínűséggel, nem az első eset.
Akkor önök tulajdonképpen megtanultak együtt élni a medvével, vagy a medve jelenlétével?
Hát próbálunk vele most, hogyha megnövekszik a növényevő létszáma, hogy akkor a ragadozók is elő szoktak kerülni. Ez egy természetes folyamatnak tekintjük. Szarvas, vaddisznó jelenléte az itt a falun belül is sokszor mutatkozik, ragadozóval még nem igen találkoztunk, maximum rókával.
Néhány hónapja Mátraföreden találtak egy széttépet muflont. Valószínűsítik, hogy nem medve, hanem inkább farkas lehetett.
Vezettem egy túrát, találtuk ezt a tetemet.
Mesélte korábban Progner László túravezető.
Ez valószínűleg az előző éjszakai támadták meg ezt az állatot, és akkor tépészét.
Gomkötő Péter, a Bükke Nemzeti Park zoológusa. Korábban azt tanácsolta, hogyha erdőben járunk, keltsünk magunk körül zajt, hiszen a vadak alapvetően tartanak az embertől.
Kiránduló egy erdőjáró hogyan védekezhet a medve ellen, és a társaságban megy hangoszóval, ugye tartják egymással a kapcsolatot, séta közben is.
És a városban lakók azzal, hogy mondjuk ételmaradékot nem hagynak az utcán, vagy a kuka környékén, az már elég lehet?
Nagyon fontos lenne az, hogy ezeknek a konfliktusoknak elejét vegyük, tehát a megelőzésre tenném én inkább a hangsúlyt, különösen ott, ahol a település erdővel, erdőszegéllyel találkozik, nyilván ott fokozottabban kéne erre ügyelni.
A stúdióban pedig vendégünk Farkas Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ön hányszor találkozott vaddal, mióta túrázik?
Fú, hát rengetegszer, ez egy nagyon nehéz kérdés. Nyilván, ha az ember többet van kinn, akkor többet is találkozik, de azért nem olyan tipikus. Voltak nekem is kalandjaim, de hát azért azt hozzá kell tenni, hogy ezek a legvarázslatosabb élmények közé tartoznak túrázás közben szerintem, hogyha az ember.
De milyen vaddal találkozott, csak hogy varázslatos élmény?
Hát, vaddisznóval rengetegszer, gímszarrassal, dánvaddal, muflonnal, rókával, borzzal is, medvével, farkassal mondjuk nem, de hát ezek tényleg mindig csodálatos és nagyon emlékezetes élmények. Voltak olyanok is, amikor megijedtem, tegyük hozzá indokolatlanul, csak mondjuk a helyzet váratlanságából adódóan, tehát például nekem még diákkoromban volt egy ilyen élményem a Bükkben, hogy egyedül túráztam, néma csendben, nem is nem ropogott a lábam alatt, se avas, se gajak, semmi, és egy ilyen vékony gerincen majdnem konkrétan ráléptem egy szúnyogálló fiatal vaddisznóra. Hát nekem csak fölbegyakrezett a lábam, mert jobban megijedt, hogy a sivítása fölébredt és elvágtatott, tehát hogy nem volt belőle semmiféle probléma. Nyilván ilyenkor az ember egy kicsit megijed. Tehát kerültem bele a vértesbe például éjjel vaddisznókonda kellős közepébe, abból se volt semmi probléma. Utólag ezek jó élmények, és igazából nem veszélyesek.
Na mi a teendő, hogyha esetleg medvével találkozik egy túrázó? Nyilván vannak olyan helyek, ahol ez előfordulhat. Mert ugye a medvéről tudjuk, hogy viszonylag gyors és nagy darab, és védi a területét, ha összehasonlítjuk mondjuk Usain Bolt 44 km/h-val tud futni, egy medve 56-tal. Tehát, és Usain Bolt síkterepen. Tehát a medve Usain Boltot is megeszi. Ebből ez az egyszerű következtetés.
De valójában az a következtetés, hogy nem eszi meg se Usain Boltot, se minket, mert hogy a medve az embert nem tekinti prédának, és ez szerintem egy sokkal fontosabb tény.
Akkor sem
annál,
futunk.
Hogy hát ne fussunk el, tehát semmilyen vadállat elől nem jó egyébként elfutni, ez fontos leszögezni. De ami a legfontosabb, hogy a média rendszerint nagyon felkapja ezeket a medve észleléseket, amiknek a jelentős része, tegyük hozzá, egy utólag tévesnek bizonyul, és ami még nem téves, ott is fölmerül a gyanú, hogy ugyanazt az egy példányt látják több helyen, és ezért az a benyomás alakul ki az emberekben, hogy több medve van. Ezek kóborló példányok, és nincsenek az ember jelenlétéhez szokva, tehát ez nem olyan, mint mondjuk Erdélyben, ahol mondjuk lakott településen is fennáll a találkozás és akár egy konfrontáció veszélye. Tehát ezek a medvék, ezek, hogyha meghallják, vagy megérzik, hogy ott vagyunk, akkor el fognak menni. Ha esetleg valami fatális véletlen folytán, mert nyilván olyan is lehet, mégiscsak megpillantunk egy medvét, akkor nagyon fontos, hogy tudjon a jelenlétünkről. Tehát ezért érdemes egyébként ugye zajcsapva túrázni olyan területen, ahol azt tudjuk, hogy nemrég medveészlelés volt, mert akkor, ha meghal minket, akkor nyilván sokkal hamarabb elmegy. Ha esetleg mégis találkoznánk vele, akkor az nagyon fontos, ami az előbb elhangzott, hogy ne fordítsunk hátat neki, és ne kezdjünk el futni, mert az provokáció lehet, hanem nagyon lassan, úgyhogy nem nézünk a szemébe, kezdjünk el hátrálni. Semmiképpen ne próbáljunk vele szelfizni, vagy akár lefotózni. Attól se jegyünk meg egyébként, hogyha esetleg két lábra áll, és így fölágaskodik, mert ez nem a támadás, vagy az agresszió jel, alapvetően csak azért tesz így, hogy jobban lásson, jobban szemügyre vesse a környezetét. Tehát szépen lassan kezdjünk el hátrálni, hogyha esetleg van a kezünkben, vagy hátzsákunkban étel, amiről azt feltételezzük, hogy esetleg arra igényt tartunk, akkor hagyjuk inkább ott a hátzsákot, de az a lényeg, hogy tényleg ne fussunk, ne fordítsunk hátat, ne létesítsünk szemkontaktust, ne tegyünk hirtelen mozdulatokat, de ez egyébként szinte az összes vadállattal szembeni viselkedésre érvényes, de mondom, a medve nem tekinti prédának az embert, tehát nem véletlen, hogy nem történt Magyarországon az utóbbi években sem semmilyen összetűzés medve és túrázók között.
Állítólag 30 kilométerről megérzi az ember szagát.
Azt én túlzásnak érzem, nem vagyok etológus, tehát ezt fontosnak tartom itt hangsúlyozni, hogy nyilván a túrázói szemszögről beszéltek, akkor egész Magyarországon érzi az ember szagát.
Tehát nyilván szélirány is számít ilyen esetekben, csak azért mondtam, hogy ő valószínűleg hamarabb tud rólunk, mint mi róla.
Így van.
De hogy hallottam egy olyat, hogy tettessük magunkat halottnak, hogy feküdjünk le. Hát, nem hiszem, hogy ez jutna eszembe, hogy én most lefekszem oda a medve elé.
Igen, ez ilyen városi legenda. Tehát ez olyankor érvényes, hogyha mondjuk, ha nem tudjuk elkerülni azt, hogy oda jöjjön, akkor se kapkodjunk, ne tegyünk hirtelen mozdulatot, hogyha mondjuk lefekszünk a földre mozdulatlanul, vagy összekuporodunk, védjük a nyakunkat, tarkunkat, az lehet, hogy egy jó stratégia, lehet, hogy megszaglász és elmegy, nem fog, tehát hogy tényleg annak az esélye, hogy megtámadjon, és semmiképpen nem tekintnék egy zsákmánynak, tehát ha megtámad, akkor is esetleg, ugye szokták mondani, a bocsait féltő anyamedve, az nyilván veszélyesebb, ez minden állatra igaz egyébként, tehát ne kezdjünk a kis bocsokat, végképp ne kezdjük el megközelíteni, vagy simogatni, hogyha esetleg ilyet látnánk, úgyhogy az veszélyes lehet, de alapvetően nem fog tudni, a medve nem fog minket megenni, tehát hogy ezt azért így fontos elmondani, hogy ha támad is, akkor sem azért támad, mert zsákmánynak tekint minket, hanem mert védekezik, mert azt gondolja, hogy mi fenyegetést jelentünk rá.
Nagy általánosságban tehát igaz az, hogy ismerjük fel a helyzetet, ne kapkodjunk, ne rohanjunk, mert ő van otthon, itt a vadra gondolok, például lehet az farkas, róka, aranysakál, nem fognak ezek az állatok se ránk támadni.
Nem. Ezek közül egyik se tekinti zsákmánynak az embert. Ugye a farkasok még a medvéken kívül azok, amik mondjuk nagyobb riadalmat tudnak okozni a túrázókban, vagy azt gondolják, hogy ha a környéken farkasok élnek, akkor az veszélyes rájuk. De a farkas meg még sokkal-sokkal óvatosabb, mint a medve, tehát egy farkassal való találkozásnak még annál is sokkal kisebb az esélye, mint annak, hogy medvével összefutunk. A farkasnak is nagyon kifinomultak az érzékei, tehát ő is hamarabb érzékel minket.
Érzi, ha ember sem, mint szagról.
Igen, tehát ő nagyon hamar meg fogja érezni, hogy mi ott vagyunk, vagy meg fogja hallani, és kerülni fogja a találkozást. Nagyon kicsi a valószínűsége, hogy látunk farkast. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a farkasból több él Magyarországon, mint medvéből. Ugye főleg a Bükkben és az Emplénben ott élnek családok, a falkák, illetve talán magágyos példányok is, de velük nem valószínű, hogy találkozunk, és ők sem fognak minket megtámadni, tehát nem kell olyan jeleneteket vizionálni, mint mondjuk a kőszívű ember fiaiban. Nem kell félni a farkastól, tényleg. A többitől, a rókától, aranysakától ugyanúgy végképp nem. Nyilván ugye az közismert, hogy a róka esetében, hogy a veszett, az módosít a viselkedését. Vannak olyan rókák egyébként, amik hozzászoknak az ember jelenlétéhez, akkor is, ha nem veszettek. Például a Magas Tátrának volt egy időben egy híres rókája, aki azt hiszem a Nagy Tarpataki völgyben sokszor ücsörgött a turistaút mellett, és kaját kunyarált az emberektől, egyszerűen megszokta őket. Nyilván azt se simogassuk, vagy egy ilyen rókát simogassunk, ha megközelít, az gyanús, de hogy a róka meg az aranysakál ugyanúgy, mint a farkas, nem fog ránk veszélyt jelenteni. Az általánosságban is tényleg egy jó tanács, hogy ne fordítsunk, hát ne meneküljünk, mert az olyan viselkedés váltott ki belőle, amit nem szeretnénk. Ez igaz egyébként a vaddisznóra is.
Számos vadtalálkozáskor mondják azt, hogy meg kell növelni a saját méretünket. Gondolnak itt arra, hogy például a hátizsákot a fejünk fölé emeljük, hogy jóval nagyobbnak tűnjünk, arra az esetre, ha mondjuk több farkas van, vagy falkában érkeznek, és mégis azon gondolkodnának, hogy támadnak, de nem fognak, de talán ez működőképes lehet, akár még medvével szemben is?
Hát ezt is szokták mondani egyébként, hogyha fölágasulunk, hogy lábújhegyre, és például a fejünk fölé tesszük a kezünket, és egy picit nagyobbnak tűnünk, az is lehet, hogy elveszi a kedvét a támadástól, de mondom, nem fog támadni. Fatális véletlenek nyilván mindig lehetnek. A vaddisznótól szoktak egyébként ugye leginkább tartani az emberek, mert a vaddisznó az, amivel tényleg viszonylag gyakran össze lehet futni túrázás közben, de ott is az a helyzet, hogy valószínűleg előbb észlel minket, mint mi őt, ha csak nem szúnyókál például, mint ahogy ott említettem itt a beszélgetés elején, de hát még abban az esetben is pedig tényleg majdnem ráléptem, és eszébe sem jutott rám rohanni, hanem elrohant, tehát menekült. Ugye menekülni fog ez a jellemző, ott is tavasszal, mikor a kismalacok vannak, csíkos kismalacok vannak, nyilván azokat is jobban védi a koca, tehát ott se provokáljuk.
És van egy nagyon fontos dolog, mert sokan kutyával indulnak az erdőbe. Tehát a pórázt az folyamatosan rajta legyen a kutyán, vagy néha levehetik?
Hát nem, törvény szerint pórázzal lehet csak erdőterületen kutyát sétáltatni. Ez egy folyamatos konfliktus forrás, mert ugye elméletben a kutyatartókat is meg lehet érteni, hogy hát azért viszi ki a kutyát, hogy szabadon rohangálasson, de ez sajnos nem jó ötlet, ugye sokszor azt hiszik a gazdik, hogy hát az én kutyám jól nevelt, egyrészt nem fog ráugrani a túrázókra, hát igen, csak a túrázó ezt nem feltétlenül tudja, és attól még megijedhet, pláne egy gyerek, vagy hogyha gyerekkel túrázunk és szembe rohan egy kutya, az tud kellemetlen pillanatokat okozni, és azért rájuk is gondolni kell. A másik pedig az, hogy ha szagot fog egy kutya, akkor
elindul.
Bármilyen jól nevelt, elindulhat a szag után. Nekem is van egyébként a családban olyan kutyasétáltató, aki gyakran olyan területen lakik, hogy gyakran találkozott a kutyája vaddisznókkal, és olyan kis a kutya üldözőbe vett, ez egy nagy testű kutya volt, és gyakran üldözőbe vette a vaddisznókat, amik egyébként először elkezdtek menekülni, de aztán hamar rájöttek, hogy itt igazából ők az erősebbek, és megfordultak, és ráúzta a kutya a gazdára a kutyát üldöző vaddisznót, és egyébként ebből sem történt soha probléma, tehát a vaddisznó akkor megtorpant, mikor látta a gazdát, de azért a gazdaként sem komfortos, hogy azt látni, hogy jön vissza a kutyám, és rohan a nyomában egy vaddisznó, és meg az is lehet, hogy a kutya egyébként nem kerül elő, mert szagot fogott, elrohant, és nem talál vissza, tehát ilyen esetekről is lehet hallani.
Még egy-két jó tanács, hogyha sérült állattal találkozunk, elgázolt állattal autóúton, mondjuk akkor ne nyúljunk hozzá, hívjuk az illetékes vadásztársaságot, vagy a 112-t, ha pedig észleljük úton, akkor fékezzünk, és a fényszóróval ne villogjunk, álljunk egy helybe, át fognak vonulni, az út az nem az ő területük, ők is tudják. Farkas Péternek, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatójának köszönöm szépen, hogy vendégünk volt.
Én is köszönöm.
Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Székelyföldre is sokan kirándulnak, ahol már fokozottabb a medveveszély. Nemrég levelet írtak az államelnöknek, hogy hirdesse ki a beavatkozási kvótáról szóló törvényt. A nép ügyvédjénél, vagyis az ombudsmannál pedig panasszal éltek a megszaporodott, védett barna medvék állandó veszélye miatt. Idén egyetlen hónap alatt csak Hargita megyében 30 alkalommal észleltek medvéket a településen. Gerép Krisztina összeállítása.
Jabálással és tülköléssel próbálják elzavarni az anyamedvét, amely rátámadt egy autóban ülő emberre. Az egyik hírtelevízió felvétele bejárta az internetet az utóbbi napokban Romániában. Az egyik autó felületi kamerája rögzítette, ahogy az előtte levő bolgár turista eteti a boccsal érkező medvét, amely hirtelen két lábra állt, és villámgyorsan az autóban ülő emberhez kapott. Az úgynevezett RoAlert figyelmeztetések, amelyek a lakosság telefonjára érkező veszélyhelyzeteket jelzik, most már napi rendszerességűek Székelyföldön. Már nem csak erdős területeken, de városok, falvak utcáin napközben és este érkeznek bejelentések medvekárokról, medvetámadásokról. Gyergyó Szent Miklóson a város határában láttak több alkalommal is medvéket. Nagy Zoltán polgármestert arról kérdeztük, hogy mi a helyzet a gyilkostó közelében fekvő városban.
Az elmúlt napokban eléggé gyakoriak a medvelátogatások, többnyire oda, ahol élelem van számukra, a kukák környéke vagy vendéglátó egységek környéke, ahol nehogy Isten még a turisták is hagynak ott a nem titkolt reménnyel vagy céllal eledelt, hogy oda betéved egy kis mackó is megnézhetik. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem történt agresszió, nem történt támadás az elmúlt időszakban, viszont állandó jelenlétük miatt mi is állandó készültségben vagyunk, és minden egyes alkalommal, amikor belátogatnak a város szélére, akkor kiszállunk vadásztársulattal, körzeti állatorvos csendőrséggel is, azokat a lépéseket megtesszük, amit ilyenkor meg kell.
Ön a vezetője annak a bizottságnak, amely ki is adhatja a kilövési engedélyt, tehát elég gyakran vesz részt ilyen kiszállásokon.
Az elmúlt egy hétben szinte minden egyes este jelentést kaptunk a medvék miatt. Egy konkrét eset is, amikor a Gyergyó Szent Miklósi kemping részén volt gyakrabban megjelenve egy-két kis medve. Ha gyakran visszajár a medve és agresszívé válik és megtámad embereket, állatokat, hál' Istennek még nem jutunk el idáig, akkor a kilövés is lehetséges.
Úgy tudom, hogy medvecsapdát is helyeztek el.
Így igaz, jelen pillanatban is van egy medvecsapda felállítva, még a medve nem sétált be.
Ezek az esetek is kiváltották, hogy több mint 13 ezer Hargita megyei polgár panaszolta be a Környezetvédelmi Minisztériumot a népügyvédjénél a nagyvad populációk szabályozásának elmulasztása miatt. Az aláírók között többen is vannak, akiket medvetámadás ért az elmúlt hónapokban.
Minden második nap, harmadik nap járok arra, mentem ott felfelé, hallottam valami csörtetést, a medve átfutott előttem, és felállt két lábra, és rám támadt. Szerencsére a táska szíján volt medvespré, le tudtam fújni, de már 4 méterre út.
Aláírásokat gyűjt a Hargita népe napilap is. Ők arra kérik az ország vezetőjét, hogy hirdesse ki a beavatkozási kvótáról szóló törvényt. A képviselőház és a szenátus által már elfogadott jogszabály lehetővé tenni az azonnali beavatkozást vészhelyzetben, illetve a korábbi 426 helyett évi 859 barna medve kilövését írja elő. Az elmúlt évtizedekben a medvék támadásai következtében 28 ember halt meg. A sérültek száma pedig megközelíti a 300-at.
Mindazon túl, hogy az emberek biztonságérzetére negatív hatással hathat, az idegenforgalomnak sem tesz jót, úgy gondolom. Az a szabadban levő felügyelet nélküli kirándulás az veszélyessé tud válni adott esetben.
A legfrissebb hírek szerint az Alkotmánybíróság elutasította az államfő kifogásait, így megduplázzák a barna medvére vonatkozó kilövési kvótát, és megelőzési céllal évente 859 egyedet lehet kilőni. Brüsszelben pedig a környezetvédelmi biztos is megerősítette, hogy Románia alkalmazhatja az aktív medvepopuláció szabályozását az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenység védelmében.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
Műsorunk első órájában is sportoltunk, ebben az órában is ezt tesszük, csak a vízből kijövünk a vízpartra, ugyanis itt van velünk Pokrovenszky Gergely, a ma esti Tokaj Night Run főszervezője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánom, a tiszteletem!
Ma 21 órától indul a futóverseny. Miben más ez, mintha kimegy valaki kocogni? egy délután.
Igen, attól próbáltunk mássá tenni ezt a futóversenyt, ami egyben profi és az amatőrökhöz is szól, hiszen rengeteg élményelemet helyeztünk ki az útvonalon, és több távot is megpróbáltunk kitűzni. Lehet 2, 5 és 10 kilométert futni, kocogni, de biztatunk mindenkit arra, hogy lehet sétálni is, és nagyon sok tolókocsis, kerekesszékes, babakocsi tolóanyukát is lehet itt látni. Most jelenlegi állás szerint több mint 900 indulónk van, úgyhogy én bízom benne, hogy még ez a létszám továbbra is nőhet, hiszen helyszíni nevezés is lesz. Lesznek ismert emberek, akik próbálják a futást, a tempóját diktálni. Lesz egy kenyai futónőnk, aki minden héten nyeri az európai világversenyeket, Valentine Jebet, és itt lesz Nánási Pál és Trokán Anna, és őket szerintem nem kell bemutatnia.
Én egyszer voltam ilyen éjszakai futáson, ott nagyon érdekes volt, különböző zenei megállók, fényinstallációk, tűzzsonglőrök is voltak emlékeim szerint. Hasonlóval készülnek?
Így van, este 9 órától lépnek fel a tűzzsonglőrök 9 óra 20 percig, majd indul az 5 és a 10 kilométeres futás, és valóban éjszakai fényekben a kivilágított Erzsébet hídon és a különböző fényállomásokon fényélmények, illetve különböző meglepetések, mint élőzenekaros koncertek, dobosok és Dixieland zenekar is várja a futókat. Úgy gondolom, hogy bizony egy nagy élmény lesz, és Zalaegerszegtől Szlovákián át, Budapesten át nagyon sok helyről jönnek az országból.
Egy kardinális kérdés, a táv vagy távok?
2, 5 és 10 kilométer, tehát a legkisebbek ők indulnak először az idősebbekkel, örökítve a futamát is egybetettük a családi futással, 8 óra 10 perckor indulnak ők, és abban a futamban arra hívtuk az embereket, hogy aki még esetleg itt van a környéken, jöjjön, sétáljon egyet, vagy kocogjon egyet, még a helyszínen tudnak nevezni.
Ma ugyan, ha minden igaz, akkor egy hideg front éri el hazánkat, viszont most gyorsan megnéztem, hogy még este is azért 5-6 fok lesz.
Tehát nagyon jó idő lesz, így van, meteorológiával beszéltünk, igen, nem lesz csapadék.
Aha, tehát hogy felkészültek erre a részre is.
Persze. Ilyenkor minden nap hívjuk már a meteorológiát minden nap, mert ugye izgalmas a rész, hiába egy fél évet dolgozik az ember keményen a csapatával, rengeteg teendővel, de az utolsó pillanatokban még nagyon sok dolgok eldőlnek.
Jelentkezésről néhány gondolat, hogyha valaki esetleg most hallgat minket, és azt mondja, hogy jaj, de jó, lehet futni 20x fokba.
Interneten így van, még lehet nevezni a Tetterő Egyesület oldalán, de emellett, ha helyszínen élőben jöhetnek még a futásra, 5 órától itt vannak a nevezés és srácok, úgyhogy várjuk őket, önöket.
Mit tanácsol azoknak, akik megérkeznek a helyszínre? Szokott baj lenni abból, hogy sokan egyszerre, százan vagy akár több ezren is oda mennek egy pulthoz, nem tudják, hol érdeklődjenek, mit tartsanak szem előtt?
Igen, ez egy fontos kérdés. A fesztivál Katlan területét kellene keresni, hogy bejönnek a főkapun, az északi kapunak hívják ezt. Bal oldalra fordulnak, meglátják majd a helyszíni nevezését, tehát a színpad mellett, és ott kell az első körben nekik átvenni a regisztrációjukat. Igyekszünk gyorsan, ABC szerint szétraktuk a nevezéseket és a távokat, úgyhogy elvileg gyorsan be tudnak majd nevezni, és mondom, 5 órától egészen este 8:30-ig be lehet regisztrálni.
Hallottuk a távokat, hogy milyen hosszúságúak, de a terepviszonyok, mire kell készülni?
Ez a városban történik ez a futás, tehát az azt jelenti, hogy betonon futnak, egy pici emelkedő van ez egyik részen benne, viszont a történelmi felújított belvárosban is lesz a futásnak az egyik útvonal, itt megy el, ugye érinti a hidat, gyönyörű szép kivirágított Erzsébet királyné hídját, majd a kerékpárúton futunk tovább, és be a fesztiválkatlanban, tehát nem lesz ilyen hatalmas emelkedős, nem visszük a helyre őket.
Nagyon szépen köszönjük Pokrovenszki Gergelynek, a ma esti Tokaj Night Run főszervezőjének, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen. És itt van velünk Cifra Szilvia, hiszen holnap is országjáró, és nem akárhonnan jelentkeztek. Szervusz, köszöntelek.
Szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat is. Hát bizony különleges lesz az országjáró helyszíne egy jubileumi találkozóra. Térünk vissza a 30. Jászvilág találkozó helyszínéről, Jászboldogházáról jelentkezünk holnap délelőtt 10-től, és persze délután 2:30-tól. A Jászok világtalálkozója az minden évben egy fontos esemény, ugye itt akkor 18 jász település, illetve az kirajzott települések képviselői gyűlnek össze, gyönyörű jászviseletben vonulnak végig a települések utcáin, amelynek hangulatát természetesen majd mi is hozzuk a hangok segítségével, ott leszünk a díszmenetben, de természetesen Jászboldogháza és a környék egyéb értékeiről is szólunk majd az országjáróban. Lesz itt kalandozás két keréken, madarásztúrára megyünk, Vörösvércse nyomába eredünk, illetve hát a nyárra gondolva hűsítő hullámokat is ígérünk a jászboldogházi strand és kemping területéről. És ha már nyár meg szabadság, akkor birkapörköltet is fogunk főzni, mert hogy ugye a jász embereknek az egyik ünnepi étele a birkapörkölt, de az édesszájúakra is gondolunk, például vendégünk lesz egy grillás torta királynő is.
De jól hangzik. Egyébként hármas jubileumról van szó, ugye? Mert hogy 80. évfordulóját ünnepli Jászboldogháza, mert hogy önálló településé vált, és 20 éve szervezték a Jász világtalálkozót, és ugye 30. összességében. Tehát egy fantasztikus.
Ez a 30.
Igen,
ez a 30. és tulajdonképpen a Jászság, illetve a megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye 150 éves, úgyhogy sokféle jubileumról lehet majd holnap az országjáróban beszélni, lesz erről szó, és hát persze meg elmeséljük, hogy a lehelkürt az miért is olyan különleges, egyébként a jászoknak ez az összetartozás szimbóluma, ami egyébként a Jászberényi Jász Múzeumban van, de a délután folyamán például retro járművek gyűjtői is érkeznek hozzánk, lesz itt Dutra, Pannonia, Ikarus és egyéb olyan magyar gyártmányú gépek, amelyekre nagyon büszkék a gyűjtők, illetve hát például Tiffany üvegbe álmodott csodák, pillangók, lepkék is lesznek, érkezik hozzánk egy olyan hölgy, aki egyébként a szabad idejében készíti ezeket a Tiffany üvegeket, és egyébként meg a kertészeknek az egyik tanácsadója Jászboldogházán, úgyhogy a természet itt és ott megjelenik az életében, a hobbiában és a munkájában is.
Nagyon szépen köszönjük Cifra Szilviának, hogy itt volt velünk. És kedves hallgatóink, ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim, a szerkesztők Füredi Zsolt és Nagy Bálint, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. 11 óra után kezdődik a Hely című műsorunk, melyben ma az utolsó tanult magyar cizellőr műhelyével látogatunk el. További kellemes napot és szép hétvégét kívánok. Balogh Tamást hallották.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a budai vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
Reklámot hallottak.